Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a hallgatókat, Virányi Zsolt vagyok. Mai vendégünk Szabó Gyömbér Viktória, aki mondjuk 3 évvel ezelőtt, amikor legutóbb találkoztunk egy másik stúdióban, akkor valami ilyesmit olvastam rólad szó szerint. Lételeme a sport. Szenvedélyes futó, az erdő és a hegyek a természetes közege, itt igazán önmaga. A napjait a munkája, a futás és a bringázás mellett az úszás teszi ki. Szia, köszönöm, hogy ismét eljöttél. Na most 3 év alatt mennyit változott az életed? Azért rögtön elmondom, hogy külön akadémiád is van, amit te alapítottál.
Szia Zsolt, és üdvözlöm a hallgatókat. Hú, ez jó sok minden, amit elmondtál. Igen, rengeteget változott az életem az elmúlt 3 évben. Kiléptem a 8 órás munkámból, és megalapítottam a sportakadémiámat, ami egy életmódiskola, ami mindenkinek lehetőséget nyújt a saját ütemében fejlődni a sportban, sportmódtól függetlenül, és ez az úszásra, a futásra, a kerékpár és a triatlonra terjed ki, ahogy már ezt be is vezetted.
Na jó, de azért annyi minden nem változott, mert kezdtem megijedni, hogy miközben a hallgatók nem tudják, hogy ugyanolyan sportos alkatod van, tehát nehogy valaki itt bármi rosszra gondoljon, de hát 3 évvel vagy 4 évvel ezelőtt, amikor először találkoztunk, akkor is felírtam, hogy terepfutó, úszóedző, most a civil foglalkozást hagyjuk, mert értelemszerűen az megváltozott, ahogy mondtad, és online edzés terveket is készítettél már triatlonosoknak és terepfutóknak, tehát hogy azért ez mind megmaradt.
Igen.
Miért
igen.
Döntöttél úgy, hogy akkor neked jobb az, ha alapítasz egy ilyen sportakadémiát és életmód iskolát, illetve kilépsz ebből a 8 órás munkaköri viszonyból?
Hivatásomnak érzem azt, hogy segítsek, és mivel a sport a szerelmem, ezért a sportban tudok leginkább segíteni, hogy mindenki megismerhesse a mozgásnak azt a formáját, ami neki a legjobb, és megtalálja azt, ami őt boldoggá teszi. Tehát lehet, hogy Magyarországon az a legelterjedtebb, hogy már iskolás korba elvisznek minket sportolni, felmérik nekünk, hogy miben lehetnénk a legjobbak. Látjuk azt, hogy mindenki az utánpótlásban nyomja a sportot, és amikor kiszakadunk az iskolai közegből, akkor hirtelen ott találjuk magunkat, hogy a munkaidő mellett azt sem tudjuk, hogy akkor most milyen sporthoz kezdjünk, vagy mindenhonnan azt hallani, hogy mozogni kell, de senki nem tudja, hogy mit, milyen ütembe. Ha éppen lemennek futni a Margit-szigetre, akkor egy belső feszültséget szülhet az, hogy lassúak, mert ugye nem lesz mindenki gyors. Mindenki saját magához képest szeretne boldog lenni a sportban, sikereket elérni a mindennapjaiban, és az akadémiát azért is neveztem el így, hogy Victory Sport Academy, mert a győzelmek itt már nem arról szólnak, hogy versenyt kell nyerni, hanem hogy magunknak tudjunk valami mindennapi kis győzelmet megmutatni. Ez lehet, hogy annyi, hogy valaki soha nem volt reggeli futó vagy úszó, de most már 1 éve fel kell 6-kor, és kimegy a Margit-szigetre, az erdőbe, vagy éppen csobban egyet a medencébe, vagy hogy 5 helyet 10 kilométert tud lefutni, körbe bringázta a Balatont, úgyhogy bármilyenre gondolok, de ennél sokkal kisebb dolgok is sikerként élhetők meg. Minden egy nézőpont kérdése, hogy nem versenyeztetem saját magam másokkal, hanem magamhoz mérem magam.
Egy kicsit lehet, hogy kiégtél ott, amikor váltottál, vagy egyszerűen nem érezted olyan jól magad, vagy mindenképpen ezt ki akartod próbálni, mert ahogy mondtad, ez a szerelmed.
Nem voltam boldog abban, hogy egy, nem is tudom, olyan dolgot csinálok, amiben pótolható vagyok. És most úgy kelek fel minden nap, hogy izgatottan várom azt, hogy odaérjek az úszodába, és találkozzak a sportolókkal, ott igazából 5 és 20 fő között jönnek az edzéseimre, és akkor egy külön élettörténettel találkozom, mert van köztük 64 éves, aki néhány éve kezdett el úszni, van köztük, most már gyerekekkel is foglalkozom, 30 éves, 40 éves, anyuka, várandós, és hogy ott 1000 történet része lehetek örökké. És ez fantasztikus érzés, hogy ezek az emberek a vízhez való viszonyukat, a futáshoz kötődő kapcsolatukat már velem is összekötik. Úgyhogy egy picit így hathatok az életükre, az én szemléletmódomat át tudom adni, ami mindig az, hogy a hétköznapokban is megtaláljunk valami kis győzelmet, pozitívat, és ezzel menjünk tovább, ez legyen fókuszban.
Nézzük még így a beszélgetés elején, a Nemzeti Sportrádióban Szabó Gyömbér Viktória a vendégünk, és hát érdekes dolgokat mondasz, meg jó gondolatokat, de a tények. Pontosan mikor volt a váltás, mekkora stábbal csinálod, vagy mennyire vagy egyedül, illetve a férjeden kívül, tehát hogy ez családi vállalkozása, vagy azért tudsz alkalmazottokat is fizetni, meg hogy ez Szolnokon van? Na most sok mindent feltettem, tisztázzuk akkor ezeket.
23-ban? 24-ben.
Váltottál.
Igen, ekkor volt a váltás, és már egy meglévő csapatom volt, mert a 8 órás munkám mellett én ezt picikében már elkezdtem, de valahogy nem volt meg az a löket, hogy elmerjem engedni, és bíznom kellett magamban ahhoz, hogy merjek ugrani ebbe bele, hogy én majd saját magamat fent tudom tartani, az embereknek tetszeni fog az, ami mentén én élek, amit én közvetítek, és az elején teljesen egyedül csináltam, majd tavaly találkoztunk a férjemmel, és ő nagyon sok mindenben segít nekem, ő is sportszakmai végzettségű élsportoló volt, úgyhogy rengeteg támogatást kapok tőle, de más alkalmazottal nem dolgozom.
És akkor ez napi 8 óra, de valójában ennél több, gondolom. Ahogy mondod, amikor felkelsz, akkor egy ilyen motivációs érzés van benned, de hát akkor, amikor lefekszik az ember, és már tudnia kell, hogy mi a következő napok feladata.
Így van. Jelenleg Budapesten vannak az edzések, az online edzéstervezés által kiküldött terveket, az bárhol lehet a világban megcsinálni, de helyileg Szolnokon vagyok, Szolnokon vagyunk, ami valóban nagyon korai lefekvést és átgondolást igényel, mert Szolnokról járok fel Budapestre, úgyhogy a 6 órás úszóedzéseken én már ott legyek.
Hát azt nem kérdezem, hogy vonattal, nyilván kocsival, mert különben nem lehetne megoldani. Vagy...
Vonatozom, mert szeretem kihasználni az időt, és akkor amint felszállok a vonatra, kinyitom a laptopot, és akkor már a sportolóknak a teljesített futás, úszás, bringás edzéseit tudom elemezni, tudok velük ez idő alatt kapcsolatot tartani.
Hát akkor 4-kor legalább felkelsz már.
3 előtt egy kicsivel.
Mikor fekszel le?
Arra nagyon figyelek, hogy ilyen 8 körül már, ha lehet, akkor picit előbb. Ez nagyon furcsán hangzik egy átlag embernek, hogy teljesen felborítottam az eddig működő, mondjuk 9-kor lefekvést és 4-5 körül kelést.
Te jöhetnél a Sportreggel című műsorba ide a Nemzeti Sportrádióba, mert pont ez jutott eszembe, hogy Risztovéva, a korábbi műsorvezetőnk, olimpiai bajnokunk mondta, hogy igen, amikor jött neki ez a felkérés és elkezdte, akkor oké, hogy az úszás miatt ez adva volt neki, hogy így nőtt fel, de hogy a reggeli rádiózáshoz is ez kell, hogy korán le kell tudni feküdni, és nagyon korán fel kell kelni.
Ez csak szerintem...
És fel is kell ébredni, mert nem lehet ugye úgy egy reggeli. Neked az edzéssel lehet úgy tartani, hogy közben ott félig alszol, mert akkor az nem motivált. Én, mindenki más is álmos.
Igen, ők felébrednek a vízbeugrás pillanatában.
De
én már
nem.
Kicsit előbb, igen. Szerintem ez csak úgy fenntartható, hogy nagyon erős belső motiváció hajt, és hiszek abba, hogy az érték, amit képviselek, az mindenkinek fontos, aki eljön az edzésemre. Úgyhogy én ezzel a gondolattal fekszem le korán, szervezem meg a napomat, hogy tudom, hogy rám számítanak. És azt gondolom, hogy mindenki pozitívan indul neki a napnak az edzések után.
Elárulod, hogy hol van Budapesten? Tehát aki most ezt hallgatta, ezt a beszélgetést, és azt mondja, hát itt van egy ilyen lelkes, megszállott csapat, meg itt vagy te, a férjeddel is, meg azzal a stábbal, akikkel azért együtt vagytok, és akkor szeretné megtudni, hogy hova menjen, amikor te mondjuk hajnali 3 előtt felkezd, és aztán a vonatozás után hol kötsz ki Budapestre?
A Komjádi úszodában, ott tartom az edzéseket.
Na, azt viszont mindenki ismeri, ez
igen.
Egy jó
városközpontban, közel van mindenkinek, úgyhogy...
És akkor reggel 6-tól meddig van neked ott lehetőséged?
A csoportos óráknak viszonylag hamar vége van, mert onnan mindenki igyekszik tovább a munkába, és amikor vége a csoportos óráknak, akkor tudok magánfoglalkozásokat is tartani. Az egyik területem az, hogy én felnőtteket is tanítok úszni.
Erre emlékszem, ezt 3 éve is mesélted, és ez egy különleges, majd mindjárt kitérünk rá.
Igen, hogy egyébként is felnőttekből álló csapatot edzek, illetve készítek fel, vagy tartok éppen egészségesen, de a felnőtt úszás oktatás az szerintem nagyon különleges ma, mert aki nagyon szeretett volna, gyerekként volt lehetősége megtanulni úszni, de rengetegen... rossz élményekkel jöttek el a gyerekkori úszó oktatás órákról.
Tehát a Komjádi úszodában én gyerekkoromban láttam olyat, amikor minket, unokatestvéremet is bedobták valóban a hideg vízbe, és aztán úgy kihorgáztak bennünket. Tehát valakinek úgy elment a kedve ettől, hogy az úszoda környékére nem ment.
Így,
de úszni sem tanult meg.
És akkor mondjuk eltelik 20-30-40-50 év, és egyszer csak megkeresnek engem, hogy traumatizálódtak, mert ez egy hatalmas trauma lehet, hogy valaki egy ilyen vízbelökés, amit te is említettél.
És ez egy mély víz, amiről én is
igen.
beszélek, tehát ott nem szórakoztak.
40
ez még
évig.
A 80-as évek végén volt, de megtörtént.
Igen. Manapság is van még ilyen, szerencsére egyre kevesebb, de hogy képzeld el, hogy valaki 40 évig úgy él, vagy 50 éves koráig, hogy ő a nyaralásokkor soha, de soha nem mert belemenni a tengerbe, a medencébe, a Balatonba, sehova, mert fél a víztől egy ilyen traumatikus esemény miatt. És akkor ő megkeres engem, mert hallotta, hogy tudok segíteni, és szerencsére a legtöbb esetben azért is tudok segíteni, mert jelen vagyok, a teljes figyelmem ilyenkor a sportolói, az úszni tanulói, és mindenkinek találok egy ilyen kis külön módszert azzal, hogy megismerem őt. A traumát is kezeljük, és azért nehéz ez, mert fizikai félelemben nyilvánul meg az, ami vele történt, és sokszor nincs is tisztában azzal, hogy mi történt vele, hány éve történt, és ezt együtt feltárjuk, illetve közben, tehát van, hogy a 10. órán jön ki, hogy ő valamit valamiért még nem mert. De egy ilyen traumás esetet úgy kezeltünk, hogy már 10-15 órája tartott az oktatás, tehát...
Ezt akartam kérdezni, hogy hány órán keresztül, hány napon, héten keresztül megy ez, hogy hát nyilván egyéne válogatja, de biztos, hogy
igen.
sokáig tart.
Van olyan, aki sportmúlttal néhány hét alatt megtanul, és valakinél olyan erős lett ez a víziszony, hogy mondjuk másfél-két éven át járunk, és tanulunk, és csiszoljuk az ő úszás tudását. Itt már nincs félelem, pont ez, amit az előbb elkezdtem, hogy ezeknek az embereknek, akik eljönnek hozzám úszni, megváltozik az életük, mert most is vannak olyanok, akik beszámolnak arról, hogy elmentek nyaralni tengerpartra, és úsztak. És velük ilyen még soha nem történt, hogy egy nyaraláson kiúsztak mondjuk egy labdával, vagy beugortak a hajóval, és kiúsztak a partra, hogy nekik egy olyan világ nyílik ki, amit így együtt nyitunk ki, és ebből bele is borzongok, hogy nekem innentől kezdve hozzájuk már így közöm van, hogy én az, hogy is mondjam, hogy meg sikerül változtatni együtt az ő életüket.
Hát adsz nekik nem is kicsit. Mi teljesen egyéne válogatja az is, hogy milyen módszeren keresztül tudod leküzdeni ezeket a gátlásokat, nehézségeket, mert nyilván most az, hogy a technikát megtanulni, az a könnyebb, talán még idősebb korban is, nyilván nehezebb, mint 10 évesen vagy 8 évesen, de az ilyen gátlásokat. Emlékszem, hogy olyan talán családtagom is van, aki annyira nem egy ilyen rossz példát hozott fel, mint amit a Komjádi úszodában én átéltem, hanem, de mégis annyira félt és fél a víztől, hogy a hajmosásnál is, ha neki megmosta valaki a haját, akkor azt úgy nem nagyon engedte, mert hát pedig ugye az egy bármikor elkapcsolható, vagy leállítható vízmennyiség, meg nem is sok, de hogy attól is szinte félt, meg borzongott. Na most egy ilyen ember, hogy magát rávegye, hogy egy medencébe bemenjen, hát most a tengert azt hagyjuk is. Mi volt a legnehezebb egyébként eddig?
A legnehezebb, akik féltek a víztől, és a legnehezebb, vagy legösszetettebb eset, akire nagyon, nagyon büszke vagyok, és aki, hogyha meghallgatják a sportolói, meg tudni fogják, hogy kire gondolok, hörgőgörcsöt kapott a sportoló, amikor egy kicsit is víz ment a szájába. És az első órákon én már tudtam, hogy ő neki van ilyen, és amikor először, hát ilyen fulladásnak kinéző élmény történik ilyenkor, megbeszéltünk előre mindent, hogy mit fogunk csinálni, én fel voltam készülve, hogyha szükséges, akkor őt menteni, fenntartani a vizen, ilyenre soha nem került sor, de ott egy mentálhigiénés szakemberrel együtt összehangoltuk a munkát, mert akkora volt a sportolónak a motivációja, hogy ő szeretne megtanulni úszni, ő szeretne egészségesen élni, hogy ő nem adta fel. És ezért összehangolta ő azt, hogy a mentálhigiénés szakemberrel dolgozott. Mi együtt dolgoztunk az úszástanulásban, és ez a sportoló most már hetente kétszer az edzéseimen 3000 métert úszik, 4 úszás nem bent tud, és mellette még bringás, és futóedzéseket is teljesít, és teljesen olyan lett az élete, ami egészségfókuszú, fenntartható, mert összeállítjuk az edzéstervét, hogy melyik napokon mit, hogyan építsünk egyik napról a másikra, hogy ne legyen sok, de épp elég legyen a terhelés, és itt egyébként egy 40 év feletti kétgyerekes családapáról beszélek, aki 40 fölött érezte meg azt, hogy neki változtatni kell, és megváltozott az élete, erős lett testileg is, és lelkileg is. Igazából szerintem, aki egy ilyen úton végig megy, legyen bármekkora az ő traumája, amivel szembe kell nézni, mert mindenkinek a saját a legnagyobb, azonnantól kezdve legyőzhetetlen saját magának.
Azt mondják, hogy a pillangóúszás a legnehezebb technikailag, meg fizikailag is nagyon nehéz. Már itt mondott, a fejeddel jelzett, hogy nem, de majd mindjárt kifejted, és akkor még ugye ott van a hátúszás. Például nekem az egy ilyen kifejezetten leküzdhetetlen eddig, vagy legalábbis nem tanultam meg úgy háton úszni, ahogy kellene, normálisan, tehát, hogy amikor az ember fülébe megy a víz, és akkor, hogy valahogy úgy elengedje magát, és merjen.
Akkor azonnal cáfolom a kijelentésedet, mert...
Azért mondtam, hogy majd helyre teszed ezt.
A mellúszás a legnehezebb.
Az az egy, amit jól tudok.
Nagyon sokan érkeztek hozzám így úszók, hogy szeretnének megtanulni pillangozni háton gyorsban, mert mellbe már tudnak. És akkor szoktam mondani, hogy akkor mutassátok meg, hogy mit tudtok. És hát kiderül, hogy úsznak mellhez hasonló úszásban, de nagyon-nagyon káros az, hogyha valakinek kint van a feje.
Ezt akartam kérdezni, hogy biztos a fejüket nem, tehát nem láttak meg egy olimpiai vagy egy világbajnoki döntőt, hogy a fejet, azt muszáj rendesen beletenni a vízbe, tehát az a, nem is tudom én, kocamellúszás, amikor, és tényleg káros, hogy itt a nyakunkat megfeszítve.
Egy kis csevegős.
Hát igen, de hogy az mi mindent ott, amúgy is megfeszült már ebben a stresszes korszakban az elmúlt 20 évben mindenkinek ott a nyaka, és akkor még tovább fokozzuk. Tehát, hogy azt nagyjából tiltani kell, vagy tiltják.
Sokan úsznak így. És egészen addig jó, amíg fájdalommentes, mert mondjuk nem úsznak sokat, csak néhány hosszat ebbe, de én hosszú távon ezt nem javaslom, illetve a hatékonyságon mindig lehet javítani mellúszásban is. A pillangó valóban egyébként fizikailag a legnehezebb a kivitelezést tekintve, a hátúszás pedig azért mumus sokaknak, mert elvesztik a látást, vagy a tájékozódást a vízben, ugye háton nem látnak előre, nem tudják, hogy pontosan a kezükkel merre nyúlnak éppen, és félelmetes lehet, ahogy ezt te is mondtad, hogy belefolyik a füledbe a víz, de akkor az azért jó, mert valószínűleg elég jól hátrahajtod.
Én már ideig eljutottam, hogy ezen nagyon sok évtizedekig ez egy nagyon komoly probléma volt, de most már legalább nem ijedek meg, sőt hagyom, hogy oda menjen a víz. De még nekem is kell egy holtpont. Hát lehet, hogy majd én is elmegyek a komjádi úszodába.
Gyere nyugodtan, várlak szeretettel.
Mert ez a gerincre, meg a derékfájdalmakra egyébként a hátúszás minden orvos, mindenki javasolja.
Igen, igen, a hátúszást tartom egyébként a legjobbnak, ami a mély izmokat a hátban erősíti.
Sőt, porckorong sérv műtét előtt egy kollégám Hát autodidakta módon megtanulta, kényszerűségből jobbnak találta, mint a műtétet, és elmúlt. Tehát megúszta a műtétet, és a porckorong sérülés javult. Azáltal, hogy ő folyamatosan lement a Duna arénába, nem tudom, hetente háromszor úszni. Hátom.
Igen, van ilyen úszóm is, aki sérvel érkezett hozzám másfél éve, hogyha jól emlékszem, és vele nagyon sokat úsztunk az elején háton, hogy megerősödjön az ő háta, meg az egész vázizomzata, és akkor utána foglalkoztunk többet a gyorssal, és ő például most már a Balaton átúszásra készül, úgyhogy nincs lehetetlen, tehát általában mindenki megijed a műtéttől, de elkerülhető. Nem azt mondom, hogy csak az úszással, de ha mondjuk kezdetleges fázisban van, akkor akár rendszeres úszással is teljesen műtétmentesen megoldható ez. De más szakembert is azért még tennék mellé.
Itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Szabó Gyömbér Viktória a vendégünk, és a Viktori Sport Akadémia alapítójaként most éppen az egészséges életmódról és az úszásról is beszélgetünk. Névjegykártyádra mit írnál, vagy mit írsz, mondjuk ha egy szóval, vagy röviden kellene? Hogy fogalmazod meg ezt? Mert ugye eleve ez a három külföldi szó, ha összerakjuk, akkor az életmód iskola az nagyon jól hangzik, de hát nyilván el is kell adni ezt, amit alapítottál, ezt a céget vagy vállalkozást. Szóval a névjegykártyádra mit írsz? Szabó Gyömbér Viktória, és utána még úszóoktató?
Nem merül ez ki ennyiben, hogy úszóoktató vagyok, edzéseket is tartok, illetve ugye itt a futás még az úszás mellett a hatalmas nagy szerelem, amit én is űzök, illetve edzéseket tartok, vagy készítek fel sportolókat, a céljaik elérésében segítek nekik.
Tehát akkor nem változtál azért, mert olyan értem, hogy megmaradtál terepfutó, úszóoktató, ez nagyon fontos. Hányan vagytok mondjuk 6-tól 7-ig a Komjádiban? Egyedül próbálsz ott 6-7 embernek segíteni, vagy többet magaddal?
Egyedül. Egyedül csinálom az edzéseket.
De akkor nagyon kemény, hogy 6 különböző probléma, 6 különböző ember vagy beállított, hogy abban a csoportban mindenkinek ugyanazt tudod mondani?
Úgy személyre szabottak.
Hogy a rádióban?
Úgy személyre szabottak ezek az edzések, hogy például a reggel 6-os órák azok egy kicsit keményebbek, mint a többi oktatás jellegű óra, de minden alkalommal ugye már ismerem ezeket az úszókat, hogy kinek mi megy jobban, mi megy kevésbé, és akkor fogom tudni ezt koordinálni, hogy akik ügyesebbek, ő nekik több ismétlést számot adok, aki esetleg fáradt vagy beteg volt, mert ugye itt erre is figyelni kell, hogy lehet, hogy ő jó úszó, de mondjuk 2 hét nyaralás miatt, ha visszatér, akkor nem tudja ugyanott folytatni, vagy egy hetes betegségből sem adhatom neki ugyanazt a terhelést, amit előtte simán egészségesen végigcsinált. És ha csatlakoznak hozzánk újak, akkor azt általában 1-2 magánóra ismerkedés céllal, technikai javítás céllal történik, és akkor ott ez után tudnak becsatlakozni a csoportos órákba, és itt is valakinek térdműtéte volt az egyik úszónak, őnek is soha nem fogok innentől kezdve mellúszást adni, mert rettenetesen terheli a térdeket, de szerencsére van akkora eszköztáram, meg eszköztárunk, és az úszás lehetővé teszi, hogy a tért terhelését kiiktatjuk úgy, hogy a tért körüli izmokat tudjuk erősíteni. Szóval ez igazából egyszerre, azt szoktam mondani, hogy erősítés mobilizál is, így mindenkinek, minden problémával fogok tudni segíteni. Ha beteg volt, azért edz kevesebbet, ha éppen versenyre készül, akkor ugyanazon az edzésen belül ő neki egy intenzívebb feladatot adok. Ha valaki éppen kismama, akkor neki is úgy állítom be a terhelést, tehát a csapat együtt tud úgy egységben működni, hogy közben mindenkire figyelek egy kicsit.
Na, hát nekem már kedvet csináltam minden szempontból, ez egy elég hangulatos, lehet még akkor is a reggel 6-kor, vagy épp 7-kor már ott kell lenni a medence partján a Komjádi úszodában. Ha még gondolsz bármi olyat, amit az úszáson nem mondtál el, azt majd még nyugodtan tedd meg, de azért tényleg beszéljünk a futásról is, mert szintén a 3 évvel ezelőtti interjú előtt azt is olvashattam, illetve ott mondtad, hogy imádod a hajnalt, a madarak csicsergését, és ahogy csillog most is a szemed, hogy ezt itt olvasom, látom a jegyzeteimben, szóval, hogy ez megmaradt, és ez egy fontos motiváció. Milyen távolságok, milyen futással van lehetőséged emellett a mostani életforma és család mellett? Ezt hogy oldjátok meg?
Minden a jó tervezésem múlik szerintem. továbbra is imádom a reggeleket. Igen, talán ez azt is bizonyítja, hogy ugye korán kelek az uszodába is, de amikor nem az uszodába megyek, akkor reggel szeretek a legjobban futni, amikor még minden csendes, és együtt felébredni a természettel. Szallakon például nyuszikat, őzeket szoktunk látni a Tisza és az Agyva mentén, az, ami napközben nincsen, hiszen nem jönnek akkor már elő, úgyhogy ez adja meg ott így a csodát. Amikor pedig itt futok Budapesten, mert a Komjerdiban tartott edzéseim után általában felmegyek a hármas határhegyre, hogy legyen egy kis terepedzés is a síkság után. Meg kell jól szervezni. Ugye laptoppal érkezem, sportcuccal érkezem, és próbálom jól kihasználni az időt, hogy mindenre, ami nekem fontos, arra tudjak időt szakítani, és amikor már nekem a nap vége, mondjuk a 4 óra, amikor a férjem is hazaér a munkából, akkor már tudjunk minőségi időt együtt tölteni, hiszen ugye korán érkezik nekünk a lefekvési idő a másnapi koránkelés miatt. Úgyhogy amit szerintem valaki nagyon szeret és nagyon motivált rá, meg fogja tudni oldani, hogyha priorizál, egy kicsit megnézi, hogy mit, hogy tud igazítani. Nincs lehetetlen, mindig van egy kis rés, amit ki lehet a mozgásra használni.
Ahogy hallgatlak, úgy képzelem el, hogy ez azért nagyon könnyen megy. Tehát, hogy tényleg jól döntöttél, hogy ott hagytad a civil foglalkozásodat, mert így sokkal könnyebb, még akkor is, ha azért, hát hogy mondjam, nekem van saját tapasztalatom arról, és csak elképzelni tudom, egyszer kipróbálom, de nagyon nehéz 4-kor felkelnem, nem 3 óra előtt, hanem 4 órakor. Szóval mondjuk, ha beugrok ide egy sportreggel műsorba, akkor az igen nagy kihívás a részemről, nem beszélve arról, hogy mivel nincs sport úgy az életemben, mint ahogy te itt azért biztatsz bennünket, hát bizony ott 8-10 óra, de délben biztos, hogy elalszik az ember már, ha reggel 4-kor kelt, most hagyjuk a 3-at. Szóval mindent be lehet osztani, és ez a titka ennek az egésznek, de akkor ugye azt próbáltam itt kérdezni, hogy jó döntés volt ez neked, mert hogy nagyon könnyedén, lazán beszélsz róla, nincs talán még egy ilyen nyomás sem, amit itt az elején ecseteltél a 8 órás munka esetében. Meg hogy nem az voltál te igazából.
Igen, az nem én voltam, és itt az a jó, hogy egyébként a saját szabályaim szerint tudok élni. Nyilván az úszodában ezek a reggeli órák fixek, azért, mert mindenki már szeretné az úszást letudni, vagy sportosan indítani a napot.
Mert ezek hétköznapok, tehát ezek sem arról van, hogy szombat reggelről, vagy hétvégéről beszélünk, hanem szigorúan hétköznap munka előtt.
Igen, és minden egyes szituációban, ami egyébként nehézséget okoz, mert azért valljuk be ezt, hogy át kellett állni arra, hogy 3 körül kell felkelni, az egy feladat, hogy akkor ezt hogy oldjuk meg, és én ezekben a kihívást látom, és a szépségét igazából, hogy van arra igény, hogy felkeljenek emberek, eljöjjenek mozogni, és ők nem egymással versenyeznek mondjuk egy edzésen, amit nagyon sokszor látok, hanem támogatják egymást. Ha valaki ugye mondjuk sérült volt, vagy fáradtabb, akkor egy nagyon jó kis hangulatban sokkal jobban eltelik ez az edzés. És én ezt így kívülről látom, hogy milyen közösség jött létre. Ez fantasztikus. Tehát egyáltalán nem bántam meg. Minden nap úgy ébredek fel, hogy van értelme élni, van értelme adni, van értelme az embereknek egy kicsit ezt a pozitív látásmódot átadni, még akkor is, ha mondjuk egy sérülésben küzdenek azért, hogy visszanyerjék az egészségüket, meg a jobb formájukat. Próbálok egy olyan utat mutatni, hogy ne csak a rossz oldalát lássák. Sokan azt mondják, hogy én nem kelek fel reggel úszni. Akkor megmutatom azt, hogy lehet strandolni reggel munka előtt, hiszen ez egy vízben végzett tevékenység, úgyhogy a nézőpontváltással nagyon-nagyon sokat lehet fordítani egy nehéz helyzeten is.
Vendégünk itt a Nemzeti Sportrádióban továbbra is Szabó Gyömbér Viktória, és hát Viki, akkor hozzád még van egy olyan kérdés, hogy például, amikor futásról beszélünk, ugye 3-4 évvel ezelőtt meséltél te mátrai futásról, visegrádi futásról, az Alpokban is jártál. Ebből mennyire kellett visszaadni, mi a következő olyan esemény, ahol mondjuk szeretnél egy hosszabb távot teljesíteni? Most itt felírtam, hogy 2022-ben az Alpokban ha minden igaz, ott hatodikok lettetek Csolnoki Annával, és 75 kilométert kellett a 8 nap alatt teljesíteni, tehát
2 nap alatt, de igen.
2 nap alatt, akkor a 8 nap az nem tudom, mire
de
vonatkozott,
minden stimmelt.
De 2 nap. Hát nem mindegy, mert mondjuk 8 nap alatt is sok, de 2 nap az meg kifejezetten kevés, illetve hát sok a 75 kilométer a 2 nap alatt. Szóval ilyenek vannak még, vagy tervezel ilyeneket?
Érdekes ez a kérdés, és hogy felhoztad ezt a témát. Több mint egy éve nem versenyeztem, mert jött egy sérülésem nekem tavaly, egy ilyen COVID-betegség, ami miatt lett egy gyulladásos sérülésem, ami nagyon makacs volt, és nem igazán hagyta azt, hogy én sportoljak, és fussak olyan sokat, mint szoktam, és ez eléggé megváltoztatta a saját magamról alkotott képet, mert ahogy mondtad itt, hogy milyen sikereket értem el korábban, hogy nemzetközi versenyen lettünk hatodikak, és tényleg a magyar terepfutásban én az élmezőnyben végezhettem. Ez egy kicsit meghatározta az én identitásomat, és szerintem nagyon sok sportolónak ez az egyik legnehezebb, hogyha egy sérülés jön, ha kiesik abból a megszokott folyamatos sikerélményből, akkor hirtelen nem is tudja, hogy ki ő. Vagyis velem ez volt, hogy nem tudtam, hogy akkor most ki vagyok, mert a sportolóból már csak edző maradtam, de hogy mutatok én jó példát, hogyha nem versenyzem? És ebből is azt gondolom, hogy rengeteget tudtam tanulni és fejlődni, és megtalálni magamban azt a részt, amit mondjuk ez a sikeres sportoló nem hagyott meglátni.
És ebből most már meggyógyultál? Ebből
igen.
A gyulladásos betegségből?
Igen, elég hosszan, körülbelül egy év volt, úgyhogy most már újra edzek. Ilyen nagyon kicsi kis terveim vannak a 50-80 kilométerekhez képest, de a sportolóimnak is mindig ezt adom át, és talán át kellett ezt élnem ahhoz, hogy el tudjam nekik mesélni, hogy mennyi erő kell ahhoz, hogy újra és újra fel tudjunk támadni a legrosszabb fizikai állapotunkból is, meg hogy a lelki egyensúly az mennyit tud segíteni ebben.
Ezt értem, hogy akkor kerested önmagadat, illetve hiányzott az a siker, de hogy miben nyilvánult még meg, hogy mennyire, tehát edzést tudtál tartani, de mondjuk edzeni és sportolóként viselkedni, meg versenyre benevezni nem.
Igen, ez a COVID egy ilyen long COVID volt, vagy nem is tudom, nem tudták pontosan megmondani, hogy hetente, két hetente újra belázasodtam COVID tünetekkel, és egy sarok gyulladást kaptam. Ez volt a leggyengébb pontom, ami mindig be és begyulladt, úgyhogy nagyon jó szakemberekkel dolgoztam együtt a gyógyulás érdekében, viszont lassú folyamat volt, úgyhogy úgy
kell... Hát akkor edzést tartani is nehéz lehetett, azért begyulladt sarokkal.
Igen, igen, meg nehéz volt úgy, hogy néha lázcsillapítóval. És itt nagyon fontosak nekem az emberek, akiknek én adok, és talán ők segítettek egyébként kigyógyulni ebből, mert ő általuk láttam meg az értékemet. Hogy én nem csak egy jó sportoló vagyok, hanem amit adok nekik, azt visszatükrözték rám, és akkor kezdtem el igazán elhinni, hogy mennyire értékes az a szemléletmód, amit közvetítek nekik.
Tehát tulajdonképpen visszakaptál. Amit...
Rengeteget.
És ez igen. Adott neked erőt.
Igen.
Ez is egy jó példa, hogy megéri ezt csinálni, megéri így viselkedni, mert nem lehet tudni, hogy éppen mikor szorul rá az ember egy ilyenre. És ugye ez a része mondjuk a megfizethetetlen kategória.
Ez tehát abszolút a megfizethetetlen.
Nem, pénzben, nem 1 millió forintot kaptál, és attól hirtelen jobban
annál
érezted magad. Meg
többet.
Erre mondjuk, hogy attól nem fogod jól érezni magad az anyagi dolog. És ahogy eddig beszéltél, az derült ki, hogy azért a lelki tényezőnek nagyon-nagyon nagy szerepe van itt a sport, meg ugye a fennmaradás a mai világban. A fiatalok mennyire tagjai a te klubodnak, tehát most gondolok akár a tinédzserekre, 20 évesekre, meg arra, hogy ezek a különböző kütyük, ugye, meg okostelefonok, ugye nekünk már nem tettek jót, meg nekik sem, de hát ilyen világban. Tehát, hogy például vannak ilyen fiatalok nálatok, akiket azért rá kell venni, hogy ne az okostelefonját nyomkodja, miközben már ugye a mi generációnk, akik most 50 évesek, mondjuk jó magam, nálunk is ez evidencia, hogy nyomkodja az ember. És inkább nem megy el úszni, hanem ezt nézi, és megiszik egy traubiszódát, vagy egy kávét. Vagy még eszik hozzá egy jó nagy islert.
azt gondolom, hogy pont akik így nincsenek annyira benne a sportban, ők nehezebben teszik meg az első lépéseket a mozgás felé, és ismerősök által sokkal inkább jönnek fiatalabbak, vagy például ugye az 50 éves korosztálynak a gyerekei is eljönnek az edzéseimre. Az egyik legfantasztikusabb érzés, amikor egy sportoló, akit évek óta segítek a teljesítményfokozásban, meg az egészséges életben, úgy dönt, hogy ő a gyerekét is szeretné elhozni az óráimra. Szóval ez az egyik legnagyobb elismerés. Én nem fogom senkinek azt mondani, hogy tegye le a telefonját, és jöjjön el az edzésemre. Azt gondolom, hogy ehhez a belső motiváció a szükséges, mert az erőszakkal nem fogunk előrébb menni, és én már ezt így egy eléggé erőszakos dolognak tartom. Az a szülők feladata fiatalon, hogy nevelik a gyereket, és a jó példa az egyébként nagyon sokat jelent. Tehát ezeknek a sportolóknak, akiknek már szinte fiatal felnőttek a gyerekeik, nagyon sok esetben látom, hogy a jó példa miatt maradnak a sportban, a mozgásnál, akár a versenysportnál, akár csak a mindennapi mozgásnál. Mert ugye erre van szükség, nem arra, hogy csúcsokat döntsünk minden nap, hanem mozgásban maradjunk, és megtaláljuk az örömöt a mozgásban.
Zárásul akkor azért a futásra még rákérdezek, hogy álmaidban mi szerepel? Tehát most már, hogy ebből a betegségből kilábaltál, ezek a kilométerek, ha nem is 80, meg 90 kilométerek, mondjuk edzésterv, akár ott Szolnokon, a Tisza partján, vagy akár a hármas határhegynél, amikor futsz, akkor ezek hány kilométerek, és mondjuk látsz-e olyat, ahova már szívesen elmennél ugye az eddigi sikerei, tehát hogy a sportoló előjön belőle, hogy hoppá, most már egészséges vagyok, már kezdek úgy viselkedni, mint mondjuk 3-4 éve, akkor meg kellene próbálni egy versenyt is.
Igen, ezt nagyon jól érzed, előjött belőlem a sportoló, és szeretnék egy kicsit így képbe kerülni magammal, hogy hol is tartok itt a visszatérésben. Rövid távokban gondolkodom abszolút, tehát rövid távon versenyeznék, mivel hogy még nem vagyok arra készen, hogy egy ilyen 6-8-10 órás versenyen megálljam a helyem, és még nem is tartom egészségesnek. Úgyhogy egy ilyen 6-10-15 kilométerekben gondolkodom csak, de szerencsére most
de
már...
De terepen? Terepen, nem városban.
Terepen? Igen, igen, leginkább terepen. Illetve most már 2-3 órát is tudok sportolni, szóval ez így abszolút azt gondolom, hogy az egészség mutatója, hogy azért az állóképességem tér vissza. Gyorsasági edzéseket is elkezdtem az elmúlt 3 hétben csinálni. Fájdalommentesen tudok sportolni.
És nem kell lázcsillapító sem.
Hát nem, szerencsére nem estem vissza.
Szabó Gyömbér Viktória volt itt a vendégünk a Nemzeti Sportrádióban, hát remélem, hogy kedvet csináltál a hallgatóknak, nekem biztos, és akkor a budapesti komédiuszodában is meg lehet téged találni, mint az Életmód Iskola, a Victory Sport Academy alapítója. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és elmondtad ezeket az érdekes és hasznos gondolatokat.
Köszönöm szépen, Zsolt.
Virányi Zsolt búcsúzik. Tartsanak legközelebb is velünk, maradjanak itt a Nemzeti Sportrádióban.
Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől. A Dunán. Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
És szerintem zseniális ez a szöveg.
Ez überelhetetlen.
Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
Nagyon megdobogtattad a szívemet.
A van igazán sláger, akkor ez az.
Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ, Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Európa-bajnok lett Párizsban Betlehem Dávid. Késnek a vonatok a Budapest-Pécs vasútvonalon. Marad a kánikula. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
3-2-re megnyerte a Puskás Akadémia a harmadik forduló nyitó mérkőzését az MTK ellen a labdarúgó OTP Bankligában. A házigazdák ugyan visszajöttek a két gólos hátrányból, de a felcsúti együttes végül a ráadásban eldöntötte a találkozót. Ma további két találkozót rendeznek az NB1-ben. 15 óra 30 perctől a Vasas a Zalaegerszeget fogadja, majd 17:30-tól az Újpest a Kisvárda vendége lesz. Mindkét találkozót élőben közvetíti az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió. Európa bajnok lett tegnap Párizsban Betlehem Dávid, aki a nyílt vízi úszók 3 kilométeres kieséses sprint versenyét nyerte meg. Ott volt a mezőnyben az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf is. Ő 5. zárt. A hölgyeknél ugyanebben a számban Fábián Bettina ezüstérmet szerzett. Ma délelőtt a váltóversennyel zárul a nyílt vízi úszók Európa bajnoki programja a francia fővárosban, ahol a medencés úszóversenyek hétfőn kezdődnek. Két gyakorlat után a 14. helyről várja a folytatást Dobra Viktor a férfiak toronyugró versenyében, a franciaországi Európa-bajnokságon. A 31 éves sportoló első magyarként vesz részt világversenyen ebben a számban. Három magyar öttusázó is döntőbe jutott az isztambuli Európa-bajnokságon. Koleszár Mihály, Szép Balázs és Tamás Botond is értek el a mai fináléban.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Mától az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás van érvényben. Magyar Péter kormányfő közölte, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, sem a vállalatok, sem a lakosság részéről. Átalakítja Magyarországot a 6000 milliárd forint értékű uniós forrás, jelentette ki a kormányfő. Magyar Péter Facebook oldalán közölte, a kormány tervet készített a támogatás felhasználásáról, korszerűsítik az energiaszektort és a tömegközlekedést, modernizálják az egészségügyet, az oktatást és a szociális szférát. A miniszterelnök úgy fogalmazott, mindenki a lakóhelyén érzi majd, hogy Magyarország végre fejlődik és egy működő, emberséges országgá válik. Mintegy 2,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak az elektronikus útdíjrendszer felülvizsgálata után egy Mészáros Lőrinchez köthető magántőke alap, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a tranzakció átvilágításán derült ki, hogy a cég korábbi tulajdonosa jogtalanul vett fel osztalékelőleget, amit a jogi felszólítást követően visszautalt az állami társaságnak. Váltóhiba miatt késnek a vonatok a Budapest-Pécs vasútvonalon. Dombóvár és Döbrökös között átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok. Az utasokat pótlóbuszokkal szállítják. A Mavinform tájékoztatása szerint felső vezetékhiba miatt ritkábban jár a H5-ös hét. Csak a szentendrei vonatok járnak, a békásmegyeriek kimaradnak. Keddig tartja fenn az extrém hőség miatt elrendelt intézkedéseit a Magyar Posta. A társaság közleménye szerint hétfőn és kedden a nem klimatizált posták továbbra is bezárnak délben. Ezek listája elérhető a cég honlapján. A kézbesítők pedig csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. Földrengés volt reggel az ausztriai Tirol tartományban. A 3 és feles erősségű földmozgást Innsbruckban és a környező településeken sokan észlelték. A rengés kisebb repedéseket okozhatott egyes épületeken.
Közlekedés.
Korábban baleset történt az M1-es Budapest felé vezető oldalán Óbarok közelében az átterelt sávon. A 42-es kilométernél áll a forgalom, 5 kilométeres a torlódás. A helyszínelés idejére a Hegyeshalom felé vezető oldal belső sávját is lezárták, torlódásra készüljenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Folytatódik a napos, meleg nyári idő, elszórtan záporokkal. Délelőtt a Dunántúl nyugati-délnyugati részén eleredhet az eső, majd a borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk. A Balaton 27, a Velencei tó 26, a Tisza tó 29 fokos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
El, nekem semmi nem kell, csak amíg élek, bennem tomboljon a láz. Nem kell a kamuflás, nem kérek én más, csak egy tengerre néző panorámát, meg egy dámát, aki haza vár, és a szemében a láz. Az évből is tetszik, a városban a fények gyújnak fel, az utca dalt játszik, de ma éjjel együtt égjünk el. A szemedben a fény, ami adja lángot. Begyújtjuk mi együtt a szép világot. Ó, ledi-ledi, várj, szemedzében már talált, ment föl még egy kicsit azt a miniszoknyád. Icipicit derogált, nem vagyok egy paripán, aki egy herceként a kegyeidért köszönt rád. Mert ez kicsit más, lehet, hogy ez gáz, én sose leszek más. Válaszom már, hogy egy napot mindenem eldobom. Gyere közelebb, még mai nem tudom. Virágod elhagyom, kezedet nem kapom. Neked én magam átadom, amikor vársz nagyon, kiborít százokon. Ha te vagy a tét, én bevállalom. Mi van, ha nem az alány, ha vele hamis a vágy. Elmész tőlem, de bolod a szád. Nem kell a kamuflás, nem kérek én más, csak egy tengerre néző panorámát, meg egy dámát, aki haza vár. És halálosan tombol a szemében a láz. Az évből is tetszik, a városban a fények gyújnak fel. Az utca dalt játszik, de ma éjjel együtt égjünk el. A szemedben a fény, ami adja lángot. Begyújtjuk mi együtt a szép világot. Ő engem éget el, nem engelem oly közel, mert a szeme engem éget el. Ő engem éget el, ő engem éget el. Az égből is tetszik, a városban a fények gyúlnak fel, az utca dalt játszik, de ma éjjel együtt égjünk el. A szemedben a fény, ami adja lángot. Begyújtjuk mi együtt a szép világot.
Elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Barbra Streisand. Barbra Streisand. Streisand.
Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand.
Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
A Sport délelőtt folytatódik még hozzá Dósa Dániellel, Vívunkkal. Szegő Tibor kérdezte őt.
A mikrofonnál Szegő Tibor. A stúdióban Dósa Dániel, kétszeres világbajnoki bronzérmes tőröző, köszöntelek és gratulálok, Hongkongban szerezted ezt a bronzérmet, ami immáron a második, és még egy jelentősége lehetett ennek, hogy a küldöttségnek ez volt az első érme. Ez mit szokott jelenteni a csapat többi tagja számára?
Köszöntök mindenkit, köszönöm szépen. Az első érem, hát őszintén szólva az én tapasztalatom az, amikor látom, hogy egy csapattársam az első versenynapon, vagy pedig egy előttünk lévő versenynapon érmet nyer, az rám mindig motiváló hatással van, és így nagyon remélem azt, hogy a csapat, vagy a küldöttség többi tagjára igazából ez egy motiváló hatást tudott kiváltani.
Az, hogy mondjuk más nyeri az első érmet, most gondolok például Tbilisire, amikor Szemes Gergő nyert egy bronzérmet, pont előtted, hogy az rád doppingoló hatást vált ki mondjuk a csapatra való tekintettel?
Hát igen, ez egy más helyzet volt, hiszen a Szemi úgy nyert tavaly világbajnoki bronzérmet, hogy pont engem vert meg a négybe jutásért, az éremért, szóval hogy az egy teljesen más helyzet volt, mint az, hogy mondjuk a többi versenynapon a küldöttség többi tagjára milyen hatással van az, hogy mi érmet nyerünk. Tavaly az biztos, hogy amikor ugye kikaptam és a Szemi érmes lett, akkor az hát ott nagyon nagy hiányérzetem volt, és ott teljesen biztos voltam abban, hogy éremmel akarok hazamenni erről a világbajnokságról, ugye a tavalyról, és igen, ott végül sikerült is összehozni csapaton, szóval hogy az biztos, hogy egy ilyen nagyon-nagyon nagy motivációt adott, hogy a Szemi érmet nyert, és nagyon már akartuk csinálni csapaton is ezt az érmet, és az összejött.
Akkor ugye egy nagyon hosszú sorozat szakadt meg, egy intervallum, ugye Kamuti Jenő 1973-ban szerzett utoljára világbajnoki bronzérmet, és ezt adtátok át a múltnak, ennek a hosszú intervallumnak a bevégzetével. Mi lehet az oka annak, hogy 73 és 2025 között nem volt világbajnoki bronzérem?
Hát az igazság, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó kérdés. Ugye én életben sem voltam még ennek az időintervallumnak egy nagyon nagy részénél. Én arról tudok nyilatkozni, arról az időszakról, amikor én ugye elkezdtem a felnőtt karrieremet, hogy onnantól kezdve mi változott, vagy az évek alatt hogyan változott az egész szakágunk. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 5-6-7-8 évben rengeteg tehetség tudott akár már kadett junior szinten eredményeket elérni, és utána ezeket a tehetségeket sikerült az egyesületeknek megtartania, illetve a szövetségnek megtartania. Ugye nagyon sok olyan versenyzőnk volt, akik tényleg ügyesek voltak, jó edzőpartnerek is lettek volna, és még nemzetközi nemzetközi szinten is volt bennük abszolút potenciál, csak túl korán abba hagyták, nem voltak motiváltak. Az elmúlt időszakban pedig pont ez változott, hogy sokan vagyunk, és sok erős törvívó van jelenleg Magyarországon. Keretedzésre is, hogyha lemegyek úgy, hogy tényleg ott vagyok a világranglista elején, és nem csak én, hanem személy is ott van a világranglista elején, úgy, hogyha nem figyelünk oda egy edzésen, akkor nagyon sok olyan csapattársunk van, még akár junior szinten is, vagy junior korosztályból is, akik meg tudnak verni minket edzésen, és én azt gondolom, hogy ennek a színvonalnak a növekedése vezetett ahhoz, hogy igazából most az elmúlt két világbajnokságon három érmet is tudtunk nyerni, két egyénit, egy csapatot. Ez szerintem szinte példátlan férfi törben.
2013-ban ugye Budapesten rendezték a kadett kontinens viadalt talán, ott volt az első pont, amikor feltűntél, és hogyha jól emlékszem, bronzérmet szereztél.
Így van.
Akkor Belisai Sándorral beszélgettem, és ő azt mondta nekem, hogy te leszel az, aki, ha más nem jön, akkor a hátán fogja vinni a magyar tőr szakágat.
Hát, igen, ez nagyon hízelgő. Jött más áll az égnek, szóval, hogy ki kellett várni, ugyanis volt tényleg egy olyan időszak volt a karrierem során egy jó pár év, amikor nagyon egyedül éreztem magamat, mert a jelenlegi csapattársaim még ugye fiatalak voltak, és még nem tudtak odaérni a felnőtt mezőnyben, és a kortársaim azok meg nem feltétlenül vették annyira, nem vették annyira komolyan, vagy külföldre mentek egyetemre, vagy elkezdtek egy komolyabb egyetemet, és így igazából így kikoptak, vagy nem tudtak annyi időt belefektetni a vívásba, hogy nemzetközileg is eredményesek legyenek. Igen, azok nem voltak egyszerű évek. Ott tényleg arról volt szó, hogy csak is kizárólag az egyénire tudtam koncentrálni, és a csapat az meg arra volt jó, hogy a lehető legtöbb asszót vívjam, és így gyakorlatilag edzek az egyéni versenyekre, de már egy jó pár évvel ezelőtt, ugye amikor a Szemi feltűnt, amikor megnyert az első világkupa érmét, ez nem is tudom, amikor volt, 2021-2 kettőben talán, nem emlékszem pontosan, akkor ott kezdődött egy teljesen új időszámítás, hiszen akkor éreztem először azt, hogy basszus, nem vagyok egyedül, és hogyha már két jó, erős vívó van a csapatban, már
pedig... Az már majdnem csapat.
Az már majdnem csapat, és a harmadik meg tényleg tudhat hozni egy olyan szintet, ami elég ahhoz, hogy a másik kettő megnyerje igazából, és ott kezdtünk el tényleg azon morfondírozni, hogy fú, basszus, ebben nagyon sok potenciál van.
A te pályafutásod azért elég sok törzőt érintett, mert hogyha visszanézzük az Inchberger-Mészáros-Balog csapatot például, hogyha vissza tudsz erre emlékezni.
Persze.
Aztán Mátyás-Mészáros-Német, aztán a Szabadosok, aztán szintén Némettel, aztán Inchberger-Samu-Mészáros, szintén Német. Tehát Szabados-Szabados-Mátyás. Tehát, hogy gyakorlatilag te, akik számítanak a törben, mindegyikkel vívtál egy csapatban. Tehát tulajdonképpen te vagy most a magyar törvívás történelme.
Igen, talán a jelenkori történelme. Hát én is ugye legfiatalabbként kezdtem egyszer ebben a felnőtt válogatottban, még junior 3-osként vagy 2-esként kerültem be először a csapatba, és valóban olyan emberekkel vívtam, akik ma már edzők, vagy magas szintű klubvezetők, szakosztályvezetők, válogatott edzők, szóval igen, valóban elég sok mindenkivel találkoztam fiatalkoromban a Páston, és valóban elég sok ideje benne vagyok már ebben a rendszerben. Igazából nagyon jó érzés látni azt a, vagy megélni, inkább azt mondanám, végigkövetni személyesen azt a folyamatot, ahogy eljutottunk odáig, hogy világbajnoki éremről, illetve bajnoki csapat éremről tudunk beszélni, onnan, hogy még tisztán emlékszem arra is, amikor felnőtt csapatba kerültem, és akkor még a 16-ba jutásért küzdöttünk állandóan, és ez számomra egy nagyon nagy büszkeség, hogy én akkor is ott voltam, amikor még küzdöttünk a 16-ért, és nagyon gyakran még be se tudtunk jutni a 16-ba, és most meg világbajnoki, illetve európa-bajnoki dobogóra tudtunk már állni a csapattársaimmal. Ez egy elképesztően nagy elképesztően jó érzés számomra, és nagyon nagy büszkeséggel tölt el, hogy ezt a fejlődést, ezt végig tudtuk csinálni.
Említhetjük a mérföldkőként ezt a világbajnoki bronzérmet, ezt a hongkongi dobogót?
Említhetjük, hiszen ez az első egyéni Európa-bajnoki vagy világbajnoki érmem, szóval mindenképpen egy mérföldkő a pályafutásomban, aminek rettenetesen örülök, és nagyon sokat dolgoztam érte, és tényleg azt gondolom, hogy nagyon sokszor jutottam el már egy EB vagy egy VB, egyéni EB-VB éremnek a kapujába, és rendre rosszul alakultak azok a helyzetek, nagyon kicsiken múlott az, hogy érmes lehessek, és igen, most büszke vagyok arra, hogy ez sikerült, és hogy most már egyéni világbajnokérmesnek is mondhatom magamat.
A Tőröző Dósa Dániellel beszélgetünk, és ha már szóba hoztuk Belicai Sándort, akkor mindenképpen hozzuk szóba Szirmai Benedeket, mert hogyha jól számolom, akkor nagyjából 10-11. Éve dolgoztok együtt. Hogyha jól emlékszem, akkor 16 környékén fejezted be a közös munkát Belicai Sándorral, és utána valamikor kezdtetek Benedekkel, nem?
Volt egy ilyen átfedés a kettő között, amikor hivatalosan átkerültem a Sanyi bácsitól Benedekhez, de igazából valójában már korábban elkezdtünk a Benedekkel dolgozni, ugye Sanyi bácsi nem igazán tudott velem versenyekre utazni, korától fogva, és azért Benedek volt az, aki már nagyon sok junior világkupára is elkísért, és így már hát igazából volt egy ilyen átfedése között a két időszak között, de nagyjából valójában igen, stimmelhetnek ezek a dátumok.
Milyen a kapcsolatotok? Mert beszéltem olyan versenyzővel, aki az edzőjével több időt tölt, mint a szerelmével, jegyesével. Te ezt hova tudod elhelyezni ezt az időmennyiséget, amit Szirmai Benedekkel töltesz?
Hát az időmennyiség az sok, de hát pláne most ez a júliusi hónap, amikor tényleg 6 napot voltunk itthon, és a maradék 25 napot ezt meg ugye külföldön töltöttük, ugye először Olaszországban edzőtáboron, utána meg a világbajnokságon, Hongkongban. Hát ebben a hónapra lehet azt mondani, hogy több időt töltök vele, mint a feleségemmel, de hála az égnek azért a szezonnak a többi részében ez azért nem így van. Benedekkel nagyon jó kapcsolatunk van. Én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy ez a klasszikus értelembe vett edző tanítvány viszony az általában egy ilyen aláfölé rendeltséget foglal magába. Mi ebből ki tudtunk egy kicsit törni, és sokkal inkább partnerként tekintünk egymásra. Mind a ketten kölcsönösen tiszteljük egymást. Az utolsó szó mindig az övé, de eljutottunk tényleg arra szintre már több évvel ezelőtt, hogy nagyon érdekli a véleményem dolgokról, és hogyha valamiről például én azt állítom, hogy nekem ez így jobb lesz, és még akkor is, hogyha nem feltétlenül ért vele egyet, akkor is elfogadja azt, hogy én így látom, de mindenben vétójoga van, és tiszteletben tartom azt, hogy ő az edzőm, és ez a rendszer így nagyon-nagyon jól tud működni vele, aminek meg is van az eredménye.
Akkor tekintsük át a hongkongi világbajnokságot, ugye a 32 közé egy katari Ovajda nevű vívóval kezdtél. Azért ragadnék le egy picit ennél, mert az, hogy katari tőröző van a világbajnokságon, az mióta jellemző?
Katariak már nagyon régóta vannak. Hát igazából rengeteg nemzet van. A férfi tör, most a világbajnokságon a harmadik legnagyobb mezőny volt, hogyha megnézzük a nevezettek számát, átlagosan a világkupa versenyek, illetve a Grand Prix versenyeken, akkor a férfi tör a második legnagyobb mezőny a férfi párbajtőr után. Rengeteg olyan nemzet van jelen, rendesen a világkupa szezonban is, szóval nem arról van szó, hogy a katariak azok most csak feltűntek, egy világbajnokságra utaztak és szerencsét próbáltak, hanem ők keményen lenyomják az egész világkupa szezont, mind a 8 versenyt.
Mondjuk anyagi gondjaik nem nagyon vannak.
Anyagi gondjaik nincsenek, azért a sportban nagyon sokat fektetnek ott, hogyha jól tudom. Egy portugál edzőt igazoltattak, már nagyon rég oda dolgozik együtt a csapattal, és nekik is ez egy történelmi jelentőségű világbajnokság volt, hiszen ez volt az első olyan alkalom, hogy Katari vívó 64-be jutott felnőtt világbajnokságon. Csak hát sajnos utána velem kellett.
Hát igen, 32-ben már nem jutott, 15-4-re nyertél. A következő ellenfeled volt az a Borodacsov, aki ugye orosz, és volt egy időszak, amikor az oroszok nem indulhattak a nemzetközi versenyeken. Ők hogy tudtak úgy készülni, hogy meg tudják tartani azt a szintet, amire az ukrán háború előtt már képesek voltak?
Nem tudom, hogy ők erre hogyan tudtak készülni. Viszont nálunk egészen korán elkezdtek már visszajönni, szóval már 2023-ban a párizsi olimpiai kvalifikációs ciklusban is volt olyan verseny, például Kairóra emlékszem, amikor már 4 orosz is elindult, szóval, hogy férfi törben nagyon korán visszajöttek igazából az oroszok. Igen, volt egy kihagyásuk, de ha jól tudom, akkor nagyon sok ilyen hazai versenyt rendeztek nekik, nagyon komoly pénzdíjakkal, hogy motiválják a sportolóikat arra, hogy ne hagyják ott a vívást, hogy ne menjenek el valahol máshova. Szóval nem annyira volt érezhető az, hogy ők, nálunk nem volt érezhető annyira, hogy olyan nagyon sokat hagytak volna ki. Ugye idén a világbajnokságon egy másik orosz volt igazából a világranglista egyes is. Szóval, hogy nálunk már bőven visszajöttek a csapat világranglistán is, már azt hiszem ötösek, szóval nálunk nagyon gyorsan vissza tudtak jönni igazából, és már évek óta úgy versenyzünk, hogy az oroszok ott vannak az összes versenyen, és a FIA is igyekszik úgy rendezni a versenyeket, hogy ne olyan helyszínen legyenek, ahol az oroszokat nem engedik be. Most például az Európa-bajnokságot is azért kellett áthelyezni Franciaországba, azt hiszem Észtországban, nem tudom pontosan, hogy jöhessenek az oroszok, mert az észtek nem engedték volna be az orosz versenyzőket, és azért utolsó pillanatban válták el a franciák az Európai Nagyságnak a megrendezését. Visszatérve az asszóra, hát ez egy nagyon kemény asszó volt, én tisztában voltam azzal, hogy nekem gyakorlatilag ez lesz a nap legkeményebb asszója. Ugye az oroszokkal csapaton már nagyon sokszor összekerültünk, és rendre sajnos nem jöttünk ki jól ezekből az asszókból, és én sem tudtam olyan szinten teljesíteni ellenük, amennyire azt elvártam volna magamtól, és volt bennem mindig egy ilyen érzés, hogy de egyszer egyéniben, egy 15-ösben akarok velük összekerülni, amikor van helyem vívni, amikor van helyem taktikázni, gondolkozni, ráérezni, és nem pedig egy 5-ösben, amikor pikpak vége van gyakorlatilag mindennek. És hát úgy is mentem bele az asszóba, hogy volt egy taktikám, tisztában voltam azon, amit szerettem volna csinálni, és ez működött egy darabig, de nagyon képzett versenyzőről van szó, szóval, hogy most az Európa-bajnokságon 3. lett például, ami nagyon jó eredmény, és ő is nagyon elő van a világranglistán, és tisztában voltam azzal, hogy ez nem fogja könnyen adni magát. Nagyon izgalmas az szó volt, az elején vezettem, aztán feljött 7-7-nél, utána megint vezettem 11-nél, utána megint feljött 11-11-re, és utána sikerült befejeznem 15-11-re, szóval a 11-11 után adtam 4 tust zsinórban, ami szerintem arról adtam a bizonyságot, hogy mentálisan nagyon erős voltam ezen a versenyen, és 4 különböző akcióval gyakorlatilag meg tudtam ott oldani ezt az asszót. Elképesztően örültem ennek a sikernek, már nagyon régóta szerettem volna összekerülni egy orosz versenyzővel 15 túsban, és pont ezért volt nagyon jó érzés, hogy sikerült is megoldanom.
Csak zárójel, 15 tus egyéniben van, csapatban van 5 tus, mert ugye ott ötönként váltják egymást a sportolók. Azt mondtad utána, hogy nagyon jól ment ellene, dacára annak, hogy szorosra sikeredett, de egy kicsit én úgy éreztem, hogy itt vetted föl azt a tempót, ami aztán végig is vitt ezen a versenyen.
Így van, az első asszomban amúgy egyáltalán nem éreztem jól magamat, szóval ahogy említetted a katari ellenfél ellen, hát ott nem gondoltam volna, hogy
az mindig nagyon nehéz az első, nem?
Hát inkább ilyen rozsdás érzés volt, amikor így szenvedtem a páston, és igazából utána Benedek meg is nyugtatott, mert mondta, hogy ne várjak el magamtól csodát, még nyilván nem tudtam azon a szinten vívni ellene, mint amilyen szinten egy világbajnokságon vívni szeretnék, hiszen nem adott rá okot, hogy olyan szinten vívjak, szóval hogy nyugodjak meg, ő kívülről azt látta, hogy minden legnagyobb rendben van, és csak foglalkozzak a következő asszommal, nem kell izgulni azon, hogy ez most nem volt olyan színvonalú az ellenfél volt az oka, és hogyha az ellenfél akar velem vívni, már pedig a második ellenfél, ugye már az orosz volt, akkor biztos, hogy menni fog ez nekem jobban is, és ez hála azért neki így is lett.
Hát igen, ilyen az ember, amikor maximalista.
Igen.
Jött a következő ellenfélőt, úgy hívták, hogy Choi, ami kevésbé érdekes, ami sokkal érdekesebb, hogy hongkongi volt, és itt fel is vetődik mindjárt egy kérdés, hogy mennyi néző volt.
Rengeteg. Rengeteg. Én a párizsi olimpiához tudnám hasonlítani azt a néző mennyiséget, amennyi kijött erre a versenynapra. Ugye Hongkongban a törvívás magasan a legnépszerűbb fegyvernem. Ugye, hát ez egyértelmű is, hiszen van egy kétszeres egyéni olimpiai bajnokuk, ugye a Cheung, illetve a Choi, akivel én most vívtam a nyomozó jutásért, ő pedig tavaly nyert Ázsia bajnokságot is, és világbajnokságot is egyszerre. Szóval ő is egy végtelenül eredményes és nagyon erős vívó, és hát ugye nagyon népszerűek is ezek a sportolók, és elvileg sold out volt az a hatalmas expo terem, ahol ugye megrendezték a világbajnokságot, mint férfitör egyéni, mint pedig a férfitör csapat napján.
Kb. Mennyien fértek be?
Hát ebben nem vagyok annyira jó. Ezt nem tudom, megmondani. Hát az biztos, az biztos, hogy több ezren, de nem...
És lehet, hogy nem neked drukkoltak?
Biztos, de nagyon érdekes volt, mert egy csomó magyar számolt be arról, hogy hongkongiak, helyiek nekem drukkoltak, amit nem is igazán értettem, de tényleg sztoriztak utána, hogy kézzed ideültek mellénk hongkongi gyerekek, és mondták, hogy go, Dani, go, és én nem is igazán értettem a helyzetet, hogy de hát ők ilyen nemzeti hősök gyakorlatilag, ezek a törvívók Hongkongban, és mi vette rá vajon ezeket a gyerekeket, illetve embereket, hogy nekem drukkoljanak. De hát a többség az természetesen a hazai ellenfelet bíztatta, és a hazai ellenfél tusainak örült. Ez engem annyira nem zavart.
Szóval... Kérdésem is van ezzel kapcsolatban, hogy mennyire tudod kizárni a szó közben a körülményeket? Mondjuk azt, hogy több ezren az ellenfelednek drukkolnak, vagy fordított esetben mondjuk egy budapesti versenyen neked drukkolnak.
Engem jobban feszélyezne az, hogyha nekem drukkolnának, őszintén szólva. Én több olyan verseny szituáció is volt már, amikor nagyon sokan drukkoltak ellenem, és ezeket rendre meg tudtam oldani. Én tisztában vagyok azzal, hogy milyen súly az, hogyha hazai közönség előtt vívunk, vagy egy tényleg nagyon követett sporteseményen vívunk, ugye az olimpián is ez volt, rengeteg néző volt, ugyanott nem feltétlen nekem drukkoltak a helyszínen lévő emberek, vagy akár a 2019-es pesti világbajnokság, amikor viszont tényleg tömve volt a bokcsarnok, és mindenki nekem drukkolt.
Azt terhet rak rád?
Régebben igen, most már nem hiszem. Nagyon sokat fejlődtem mentálisan, és azt gondolom, hogy most már igazából élvezem is azt, hogyha drukkolnak nekem, és élvezem azt, hogy egy kicsit tudok, hát most ez így csúnyán fog hangzni, de szerepelni a páston.
Csaj, tehát Pipa 15-13-ra megverted őt. Igen. Mennyire volt ez, a 15-13 az nem mutat nagyon sima a szót, de mennyire volt ez belülről egyszerű vagy bonyolult?
Hát igen, hát sokkal simább volt ez a szó, mint amennyire ez a 15-13-as eredmény mutatja. Ugye alapvetően én az elmúlt 3-4 évben többször összekerültem vele világkupa versenyeken, vagy Grand Prix versenyeken, és rendre megvertem. Szóval, hogy az elmúlt 3 éve vívtunk 5-ször, és mind az 5-ször én nyertem. Azóta nem vívtunk, amióta a világbajnok, meg Ázsia bajnok lett egyéniben, azóta nem vívtunk, és biztos voltam abban, hogy nagyon sokat fejlődött ő is az elmúlt időszakban, és hogy nem lesz ez annyira egyszerű, de igazából az első pár túsba vezetett még, ha jól tudom, 3-1-re, ha jól emlékszem, és utána feljöttem, átvettem a vezetést, és 14-7-re is vezettem. Szóval nem, szóval pontosan tudtam, hogy mit kell csinálnom, és éreztem az elejétől kezdve, hogy egy kicsit tartott is tőlem, és ennek fényébe tudtam igazából alakítani a taktikámat.
Igen, de szerzett 6 tust zsinórban.
Hát az egy ilyen, az nagyon pekes volt, mert igazából 14 hét volt az állás, kaptam 2 tust, az benne van, kaptam 2 tust zsinórban. Utána, hát én adtam egy tust, szóval, hogy ez egy ilyen nagyon furcsa szituáció volt, ami igazából nem így konvencionálisan vagy szakmai szemmel nem kellett volna, hogy furcsa legyen. Mindenki azt gondolta, hogy tustattam. Egy teljesen egyértelmű videón is visszanézve is teljesen egyértelmű találat történt. De valamiért az amerikai zsűri az azt gondolta, hogy ezt most el nem fogja megadni. Ez azért is nagyon furcsa, mert amint ez szóval, amint vége volt az asszónak, ugye végül nyertem 15-13-ra, rohant oda a lengyel zsűri az edzőmhöz, hogy bocsi, nehogy azt lengyel volt a videó zsűri. És ugye amikor kikértem a videót, akkor ugye az amerikai és a lengyel zsűri, azok megbeszélték ezt az akciót. És a lengyel videó zsűri elmondása alapján az amerikai az azt hallotta, hogy két penge érintkezés volt. Visszanézték a videón, és a videón ez teljesen látszódott, hogy csak egy pengérintkezés van, ő támadott, én kivédtem, és megszúrtam.
Szóval ezzel egyébként visszavetted a támadás jogát is.
Így van, ugye a pengérintkezéssel én visszavettem a támadás jogát is, szóval gyakorlatilag kivédtem, és visszaszúrtam, és akkor nekem kell adni a túst a konvenció alapján. És a lengyel zsűri mondta az amerikainak, hogy de látod a videón, hogy itt egy pengérintkezés van, és az amerikaira azt válaszolta, hogy igen, ő kettőt hallott. És
mi az erősebb, amit lát, vagy amit hall?
Hát én nem tudom, hogy szóval, hogy ez tényleg egy nagyon egyértelmű akció volt, de valószínűleg kicsit nyomta az amerikai zsűrinek a vállát az, hogy a közönség kedvencnek zsűrizik, és hogyha már egyszer megadott egy találatot valahogy, akkor azt már nagyon kellemetlen lenne visszavonni ott. Ezzel amúgy én tisztában voltam, hogy valószínűleg valami ilyesmi történni fog. Én azt gondoltam amúgy, hogy többet fognak neki zsűrizni. Hozzá kell tenni, hogy az amerikai zsűri végig nagyon korrekt volt, ez volt az egyetlen hibája, és még a pikantériája sztorinak az az, hogy megkérdezte a lengyel zsűri az amerikait, amikor ugye ezt a videózást nézték, hogy jó, de hogyha most ezt megadod, és a csaj feljön, és nagy Isten nyerj, akkor mit fogsz csinálni? Mert akkor gyakorlatilag rajtad ment el az asszó. És mondta az amerikai, hogy nem fog megtörténni, nem fog feljönni. És akkor amikor 14-13 volt már az állás, akkor mondta a Benedek az edzőm, hogy teljesen elsápadt az amerikai zsűri, hogy Jézus, hogy Úristen, mit csináltam. De én végig higgadt tudtam maradni, még akkor is, amikor ugye 14-10 után még kaptam 3 túl zsinórba. Tudtam, hogy igazából egy jó kézről lábra vett tempóra kell várnom, és hogyha ott meg tudom csinálni az előre kigondolt akciómat, akkor jó lesz, és ez így történt. Igazából meg tudtam mondani a helyzetet, és még akkor is, hogyha látszólag zsinórba kaptam ott 6 tust, se az volt, hogy ilyen teljesen fogalmatlan voltam, és lefagytam volna, hanem egyszerűen egy a világon is a 2. aktuális világbajnokkal vívtam, aki igen, elképzelhető, hogy tud adni zsinórban 6 túst, sőt, még többet is, de nem zökkentem ki, figyeltem és koncentráltam arra, hogy mi lesz a következő akció, és 14-13-nál sikerült beadnom a győztes túst.
Jött a negyeddöntő és a brazil toldó. Itt is, hogyha csak az eredményt nézzük, 15-10, az egy bővebb győzelem, tehát egy magabiztosabbnak tűnő győzelem, de mindig más a pástan.
Igen, ott ugye az történt, hogy alapvetően egy nagyon erős ágam volt, szóval rajta volt egy csapatolimpiai bajnok Japán, rajta volt a világranglista 5-ös kétszeres olimpiai bronzérmes itkin Amerikából. Nagyon-nagyon sok rajta volt még a kvalifikációs ranglistát megnyerő egyiptomi Hamza, és akkor a Csoly, én, ez nagyon sokan voltunk azon az ágon, akik tényleg nagyon jó, nagyon erős vívók voltak, és ennek az ágnak a másik oldalán hát ilyen kikapott az összes jó. És így egy ilyen az első asszóban kikapott a Hamza is, az egyiptom is, illetve az amerikai is kikapott, és hát mi ott ennek az ágnak a felső részén ugye végverekedtük a Borodecsevvel, a Csolyjal ezt az egészet, és akkor ők lent meg ott kikaptak el az első asszóban is, és így igazából a toldó, aki amúgy nem egy gyenge vívó, hiszen a 2016-os olimpián ő 8-ba volt, és amúgy meg Olaszországban élt több mint 10 éven keresztül, és a legerősebb törvívókkal edzett nap, mint nap, szóval, hogy egyáltalán nem szabad lebecsülni őt. Ő jutott be a 8-ba, és így mi találkoztunk egymással igazából a 4-be jutásért. Próbáltam kizárni azt, hogy itt most mi a helyzet, hogy ez nekem most egy világbajnoki éremért megy, és és hogy ez mekkora szansz. Meg próbáltam ezeket a dolgokat kizárni, hogy most hú, nála sokkal jobb vagyok, meg szóval nem gondoltam semmi ilyesmire. Igyekeztem úgy hozzáállni ez a szóhoz, hogy gyakorlatilag ez lehetne a 64 között is ez az asszó, és úgy is vívok, mint hogyha ez a 64 között lenne, szóval egyszerűen, higgadtan, nem sietettem a dolgokat, mint hogyha még nem melegedtem volna be. De hát ez nem igazán jött össze. Szóval ez volt a taktika, ehhez képest meg túlbonyolítottam, siettem, rohantam össze-vissza, és nem voltam túlságosan fegyelmezett, és ekkor volt nagyon-nagyon szükségem a Benedekre, az edzőmre, aki viszont hát elég karakám módon minden egyes fegyelmezetlenségem után hát üvöltött velem, hogy ezt azért nem gondolom komolyan, szóval, hogy nem ezt beszéltük meg. És hogy egy ilyen lényegesen egyszerűbben, és lényegesen türelmesebben kéne csinálni a dolgokat. És hát addig-addig mondta, amíg hát nem jött, ugye 8-5-re vezetett a brazil ellenfelem, szóval az asszó első felét megnyerte, és onnan, hát ott jött át igazából Benedeknek már, szegénynek már a hangja elment a végére, annyit mondta nekem a magáé, de teljesen jogosan akkor jött át igazából az üzenete, és ott leültem a fenekemre, és egy jelentősen visszafogottabb és fegyelmezettebb stílusban folytattam az asszót, aminek meg is lett az eredménye, hiszen utána már csak 2 tust kaptam összesen, szóval ott egy 10-2-t sikerült összehozni, ugye 5-8-ról. És igazából 2-szer mellé szúrtam, és úgy kaptam még 2 tust, szóval... De hogyha a Benedek ott nem áll bele ennyire határozottan abba, hogy nekem most itt már pedig átnyomja rajtam, hogy ezt most is sokkal egyszerűbben csináljam, akkor simán benne van a pakliban, hogy túl reagálom ezt a helyzetet, és nem tudok megküzdeni ez a helyzetet, és ott kikapok, és megint elvérzek a világbajnoki érem előtt, szóval nagyon hálás vagyok neki, hogy ezt ott tényleg ennyire lelkét is kikiabálva átnyomta rajtam, hogy nyugodjak le egy picit.
De nem buktál el. Elődöntőt vívtál a hongkongi világbajnokságon. Azzal a, nem tudom jól mondom a nevét, mert olyan furcsán rengeteg mással hangzó van egymás után,
segítség,
mint a Zmrzlina nevű fagylásnál. Szóval a cseh.
Csupenics,
oké. Őróla tudni kell, hogy hát ezért elég komolyan a világ élvonalába tartozik, ha jól tudom.
Nagyon.
És hát az, hogy kemény ellenfél, az egy nagyon enyhe kifejezés.
Igen, olimpiai bronzérmes, európa-bajnoki érmes, világbajnoki érmes, és már világbajnok is. Hát igen, az egész világkupa szezonja az szinte hihetetlen volt, hiszen ha jól emlékszem, akkor 8-ból 5 versenyem, vagy 8-ból 6 versenyen is akár érmes volt, szóval, hogy tényleg ilyen brutális teljesítmény nyújtott ebben a szezonban. Ismerjük, nagyon sokszor jön mostanában Magyarországra edzeni hozzánk, ami nekünk nagyon pozitív, hiszen egy nagyon erős edzőpartnerrel tudunk készülni, de ez ugye adja magát, hogy ezáltal ismerjük is az ő stílusát. És ugye tavaly Szemi megvert őt a világbajnokságon a 8-ütásért, és én is abszolút úgy gondoltam, hogy én nagyon-nagyon pariba vagyok vele.
Zárójel, Szemi egyenlő Szemes Gergő.
Igen. Szemi az Szemes Gergő csapattársam, így van. És hát úgy is mentem oda, hogy ez meg lesz, hogy én ezt most meg akarom csinálni, és már nyilván úgy mentem oda. Az elején jól is alakult igazából az a szó, még vezettem is, ha jól tudom, 5-2-re is, illetve még talán 8-6-ra is, vagy még én talán 8-6-ra is vezettem, bár nem emlékszem pontosan, viszont sajnos utána nagyon, szóval teljesen elvesztettem a ritmusomat, teljesen elvesztettem a távolságérzetemet, a pontosságomat, és ő meg pont akkor kapcsolt rá, és ezzel gyakorlatilag pillanatok alatt be tudta fejezni az asszót, úgyhogy...
9 tust szerzett zsinórba,
és tényleg végtelenül pofátlanul, nagyon taktikusan, szóval nem igazán tudok mentségeket találni, hiszen nagyon-nagyon keményen megvert abban az utolsó részében az asszónak, és tényleg le a kalappal előtte, és ebből biztos, hogy nagyon sokat tanulhatok én is, mert ez egy nagyon komoly teljesítmény volt, amit letett ugye az asztalra. Utána a döntőben is ugye vitte tovább ezt a formát, a világbajnoki döntőben ez a srác 13-0-ra vezetett az olimpiai ezüstérmes olasz Macchi ellen. Szóval, hogy az, amit ő aznap művelt, az tényleg elismerésre méltó.
Majd nyert 15-2-re.
Igen.
És ezzel bronzérmes lett Dósa Dániel, és Bockó Gábor szövetségkapitány is olyasmit mondott, mint amit én a beszélgetésünk elején, hogy Dósa Dani évek óta cipeli a hátán a magyar férfi törvívást, megjárta a hadak útját, megérdemelte nagyon ezt az érmet. Személyes kedvencem, ha mondhatok ilyet kapitányként.
Köszönöm szépen a Bocáknak. Igen.
A magyar férfi tőrcsapat a hongkongi világbajnokságon is szerepelt. Ezt csak azért mondom így, mert ugye az elején beszélgettünk arról, hogy volt olyan időszak, amikor nem volt annyi tőröző férfi, hogy egy csapatot össze lehessen állítani.
De mindig elindultunk a világbajnokságon.
Hát igen, a sikerektől azért messze.
A sikerektől messze, de ott mindig ott voltunk. Igen.
És Algériát verte a csapat 45-16-ért, mindenképpen mondjuk el, hogy rajtad kívül Mihály Andor, Szemeny Gergő és Tóth Gergely szerepelt még ebben a csapatban.
Így van, a tavalyi bronzérmes kvartettel indultunk idén is.
Mert ugye tavaly Szemes Gergő szerzett bronzérmet Tbilisziben a világbajnokságon, és a csapat is bronzérmet szerzett, és miután te idén szereztél bronzérmet, így tudsz kétszeres világbajnoki bronzérmes lenni.
Így van, így van.
Szóval, hogy a 16 közé 45-16 Algéria ellen, ami szintén a külső szemlélő számára egyszerű történet, mert jóval több tust szerzett a magyar csapat, mint az algériai együttes. Őnekik milyen a stílusuk? Mi az, amire nagyon figyelni kell náluk?
Hát igazából ők kontravívók, és arra várnak, hogy hibázzunk. Nagyon sok ilyen csapat van, akik igazából csak abból élnek, hogy hibázik az ellenfél, és nem próbálják kihasználni. Szóval, hogy ők nem olyan szintű vívók, hogy ebből a négyesből bárkit meg tudjanak verni. Nyilván, hogyha ötször mellé szúrunk, vagy ötször nem találjuk el, akkor meg fog tudni szúrni, de azért olyan szinten vagyunk már, hogy egyik asszó sem jelentett igazából kihívást egyik csapattársamnak, illetve nekem sem. Ez igazából tudtuk, hogy egy bemelegítő asszó lesz, amit lassan, de biztosan végig kell csinálni, nem kell rohangászni, le kell ülni a fenekünkre, és nagyszerűen meg kell őket verni igazából. Ez így is lett. Az első két asszóban volt talán egy pici ilyen még kora reggeli, nem is volt annyira korán amúgy, ilyen kis reggeli lassúság, de ott is már igazából vezettünk több mint 5 tussal két asszó alatt, szóval utána meg aztán mindenki hozta az asszóit. Addig is mindenki hozta az asszóit, szóval ezt nem is igazán kell túl ragozni ezt az asszót.
De szükség is volt a bemelegítésre, mert a lengyelek következtek ezután, és ők pedig egészen más kategória.
A lengyel csapat az egészen más kategória, ugye ők jutottak ki az európai zónából a 2024-es olimpiára. Egy nagyon, nagyon profi csapat, rengeteget edzenek, nagyon jó körülmények között tudnak készülni. Ugye a lengyel sport az tényleg nagyon magas szinten van, és ez ugye meg is látszik rajtuk is, szóval támogatva vannak, jó életpályát tudnak befutni igazából válogatott sportolóként, és tényleg egy nagyon profi csapat, akik amúgy eredményesek is, szóval, hogy például a csapatban van a Andrei Zsatkovszki, aki most a legutolsó Grand Prix versenyen ezüstérmes lett Sánkhájban, illetve utána az Európai Bajnokságon is ezüstérmes lett. Szintén csapattagja Rajszki, aki 43 évesen is olyan fizikuma van, és olyan elképesztően fegyelmezetten tud vívni csapaton, hogy mindig borsot tör az orrunk alá, és ugye fiatalok is vannak nagyon erősek náluk. Szóval ez egy nagyon erős csapat, akikkel többször vívtunk már a szezon során. Rendre mi nyertünk, most az Európai Bajnokságon is megvertük őket, akkor ugyan más felállásban voltak, de tudtuk azt, hogy egy intelligens csapat, akik tudnak vívni, felkészültek ránk, ugye az Európai Bajnokság előtt, illetve a világbajnokság előtt is közös edzőtáborban voltunk velük, szóval, hogy nagyon könnyedén borsot tudnak törni az orrunk alá, és nem is volt egy egyszerű asszó, ugye 45-40 lett a vége, és voltak olyan pillanatok, amikor még vezettek is, illetve voltak olyan pillanatok, amikor nagyon közel voltunk az EGA-hoz. Egy nagyon-nagyon erős és kemény asszóba sikerült bejutnunk a 8-ba, és büszke vagyok a csapatra, hiszen volt egy cserénk a 7. asszó, amikor a Mihály Andor jött be, és pont ennek a nagyon rutinos rajzkinak osztott ki egy 5-1-et, azt hiszem, de hogy ilyen 5 különböző tussal, ilyen csodálatos volt nézni, tényleg nagyon jó volt nézni, amit csinált, és egy nagyon kemény tét helyzetben, nagyon fegyelmezetten, nagyon kreatívan tudott helytállni, és én azt gondolom, hogy az a 7. asszó volt a sorsdöntő, ami után már igazából ugye már én jöttem, utána a 8. asszóban, illetve a Szemi a fejező asszóban, és azt, hogy az Andor ott azt az 5-1-et kiosztotta egy ilyen rutinos versenyzőnek, az volt a kulcs pillanat ennek a csapat asszónak.
Következett a negyed döntő, és megint a házigazdákról kell, hogy kicsit beszéljünk, mert a hongkongiakkal vívtatok a négy közé jutásért, és beszéltünk már itt az előző részben a közönségről, hogy sold out, tehát hogy teljes telt ház volt, minden jegy elkelt abban az Expo csarnokban, ahol rendezték a világbajnokságot. Na, itt milyen hangzavar volt?
Hát a hangzavart, szóval nagyon intelligens közönség a hongkongi közönség, és nagyon hozzáért a közönség, szóval ők nem úgy működnek, hogy amint világít a lámpa, egyből kiabálnak, hanem megvárják azt, hogy a zsűri megadja, akkor örülnek, amikor behúzták a találatot, nincsen fújolás, nincsen, és ez egy nagyon intelligens közönség, és tényleg élmény volt előttük vívni. Itt talán már nem volt telt ház, mert ugye ez hétköznap volt már, és ugye a munkamorál Kínában azért, illetve Hongkongban elég kemény, és erre már nem jöttek ilyen, de erre is rengeteg, szóval tényleg nem vagyunk hozzászokva az, hogy ilyen közönség előtt vívunk, ilyen mennyiségű ember előtt vívunk. Nagyon drukkoltak a sajátjaiknak, és igen, de egy nagyon hozzáértő közönség volt, szóval semmi fújolás, vagy korán tapsolás, vagy semmi ilyesmi nem volt ez a szó során, szóval tudtunk végig az asztóra koncentrálni.
Viszont a hongkongiak jobbak voltak.
Igen, ezt sajnos ki kell jelenteni. A hongkongi ez tényleg egy nagyon erős csapat, szóval kétszeres egyéni olimpiai bajnok, Cheung, a világbajnok és Ázsia bajnok Choi a második helyen, illetve az idén amúgy 17 éves és kadett világbajnokságot nyerő, hirtelen nem jut eszébe a nevem a srácnak, valamilyen Harris, ők álltak fel ellenünk, és tényleg nagyon, nagyon felkészültek voltak, ugye rám, meg a személyre szerintem kifejezetten sokat készültek, meg velünk ugye sokat is vívtak egyéniben is, meg már a csapaton is, és egy nagyon, hát nem igazán találtuk az ellenszert ellenük, Andor vívott, megint csak őt tudnám kiemelni, hogy ő vívott egy nagyon jót, illetve ő tartott minket asszóban, amennyire asszóban voltunk tartva, ez ellen a rettenetesen erős csapat ellen, és igen, sajnos ezt most nem tudtuk megugrani. Sajnos valójában azt kell, hogy mondjam, annyi önkritikával azért kell itt ebben a helyzetben élnem, és önszintének kell lennem magamhoz, hogy valójában én azt gondolom, hogy itt nekem kellett volna jelentősen többet nyújtanom a csapat versenyen, nem csak ebben az egy asszóban, Hongkong ellen, hanem az egész nap folyamán nem tudtam azt a szintet hozni, amit elvártam volna magamtól, és sajnos nem vagyok benne biztos, hogyha jobban vívtam volna, akkor ez elég lett volna Hongkong ellen. Végül ezüstérmesek lettek, és egy tussal kaptak ki az olaszoktól a döntőbe, szóval rettenetesen jó formában voltak, és felkészültek voltak, és összeszedettek voltak. Nem vagyok benne biztos, hogy jobban alakult volna, vagy nyertünk volna, de abban viszont teljesen biztos vagyok, hogy egy sokkal szorosabb asszó lett volna, és egy teljesen más helyzeteket kellett volna megoldani a páson, hogyha én többet hozzá tudok tenni ez a csapat teljesítményhez.
Dósa Dániellel beszélgetünk, aki már kétszeres világbajnoki bronzérmes, és a csapattal nem jutott be a legjobb négy közé. Az ilyen pillanatok mentális helyzetére lennék kíváncsi, hogy amikor az ember ott áll a kapujában az éremszerzésnek, az éremszerzés lehetőségének, nem jut a legjobb négy közé, és az derül ki, hogy az 5.-8. helyért kell vívni. Ilyenkor mi átszódik le a sportoló, illetve a csapat illetve az edző fejében?
Hát azért teljesen őszintén szólva, a világbajnokságon 5-8 között vívni olyan történelemmel, vagy ilyen háttérrel, mint ami a férfi tör csapatnak van, az nem egy olyan tragikus helyzet. Szóval pont az Andorral beszéltük a nap végén, hogy ő mennyire rosszul érzi magát, hogy csak hetedikek lettünk, és akkor így ránéztem, hogy Andor, én nekem ez volt a, nem is tudom, 8. vagy 9. világbajnokságom, és ez volt az első olyan alkalom, amikor így 8-ban voltunk, mert ugye tavaly jutottunk be először a 8-ba világbajnokságon, viszont akkor ugye egyből érmesek lettünk, és hogy én az elmúlt 7-8 világbajnokságomon én sose jutottam 8-ba csapattal. Szóval, hogy ez nem egy olyan rossz eredmény. Arról nem is beszélve, hogy ugye a kvalifikációt, mindig a kvalifikáció körül forog, az olimpiai kvalifikáció körül forog minden, amikor a csapatvívásról van szó. És ott ugye a helyzet az az, hogy az első 4 az automatikusan kijut, és utána a kontinensenként van egy-egy hely. És igen, az a legjobb, hogyha a világbajnokságon érmesek vagyunk, és a világbajnokságon nagyon jól vagyunk, hiszen ez rengeteg pont a világranglistán, de hogyha 5. vagyunk, és az első 4 az ugye majd 4-ben van a világranglistán is, akkor egy 5., akár 6. helyen is, hogyha legjobb európaiak vagyunk, ki tudunk jutni. És ezzel nem azt mondom, hogy nem az éremszerzés a cél, mert az mindig az, sportolók vagyunk, vívók vagyunk, ami egy rettenetesen erős sport, és itt tényleg minden az
érmek körül. Magyarország egyik legeredményesebb sportága.
Így van, szóval itt tényleg érmet kell nyerni, de hogy az sem tragikus, hogyha mi az 5-8 között vívunk, és az 5-8 között tudunk asszókat nyerni, vagy nyerünk asszókat.
Különös tekintettel arra, hogyha olyan csapattal vívtak az 5-8 között, aki ugyanúgy azért az európai kvótáért harcol, mint ti.
Így van.
Márpedig itt ugye az oroszokkal vívtatok.
Igen, hát kikaptunk, igen. És nem is volt sajnos egy szoros asszó. Tegyük hozzá, az én személyes véleményem az, hogy az orosz csapatnak amúgy top 4-ben van a helye. Világranglista 2., illetve a testvére ugye a másik srác, akivel ugye vívtam egyéniben is, meg mellette a másik két ember is, aki csapatban van, bika erősek. Szóval az egy nagyon erős csapat, ezt le kell szögezni. Ez nem azt jelenti, hogy jobbak, mint mi, hiszen ennél gyakorlatilag csak szorosabbakat vívtunk velük világkupákon, illetve Európa-bajnokságokon, mindig szorosabbat vívtunk velük. Itt is sajnos nekem kellett volna szerintem többet hozzátennem ez a csapat teljesítménye, az ugyanúgy a Hongkong ellen is, ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni. Igen, szóval hogy én azt gondolom, hogy ennek a csapat, hogy ez a csapat amúgy előbb vagy utóbb, még hogyha lemegy egy szezon, akkor kvalifikáció lett, akkor ők valószínűleg be fognak jönni a 4. helyre, Japán ki fog csúszni majd az 5. helyre, és utána nekünk a franciákat meg kell előznünk, és gyakorlatilag 6. kell lennünk, és úgy kell bemennünk a kvalifikációba, és hogyha ez megvan, akkor gyakorlatilag kvalifikáló helyről indíthatjuk majd a kvalifikációs szezont, ami egy nagyon, hát nem kényelmes, de ideális pozíció, hiszen megtartani egy helyet az valószínűleg az egyszerűbb, mint előzgetni még a kvalifikációs időszak során, és így amúgy minden esélyünk megvan arra, hogy kvótát szerezzünk majd ugye a 2028-as olimpiára.
7. lett tehát a csapat úgy, hogy a 7. helyért a mérkőzést Egyiptommal nem kellett levívni, mert hogy az egyiptomi csapat nem állt ki.
Hát ezt már nagyon sokszor játszották ellenünk. Nem szeretnek velünk vívni, meg tudom érteni őket, én sem szeretnék magunk ellen vívni. Nekik teljesen más az a szint, amit meg kell ugrani, ugye az afrikai zónából kvalifikálni, ők már azzal is annyira elégedettek voltak, hogy 8-ba sikerült jutni a csapatuknak. Ha nem jutottak volna 8-ba, akkor is jó helyen lennének, akkor is kijutnának az olimpiára, szóval, hogy nekik nagyon máshol van az a szint, amit meg kell ugrani, és ők miután megugrották, illetve túl is teljesítették azt, amit ők szerettek volna elérni, akkor ők onnantól már nem veszik annyira komolyan, és ők inkább nem álltak ki egy, hát nem tudom, hogy mi lett volna a vége, valószínűleg nyertünk volna, így is, úgy is. Ennyire azért bőven bízok a csapatomban, illetve magamban is.
Ezután, a csapatverseny után azt mondtad, hogy elképesztő őszintesség van ebben a csapatban, itt semmi sincs a szőnyeg alá söpörve.
Igen, ezt a tavalyi világbajnoki bronzérünk után mondtam, így van.
Ami azt jelentheti, hogy a következő időszak, ugye, hát nem egész 2 év van hátra a Los Angeles-i olimpiáig, hozhat ezzel a csapategységgel olyan eredményeket, amelyek kapcsán talán optimistán nézhetünk a jövőbe.
Én ennél jelentősen határozottabb lennék ebben a témában, és az a tapasztalatom, hogy merni kell kimondani a céljainkat, merni kell hangosan felvállalni azt, hogy mit szeretnénk elérni, és én kimerem mondani, hogy minden esélyünk megvan arra, hogy ezzel a csapattal kijussunk a 2028-as olimpiára. Ez egy nagyon jó csapat, tényleg nagyon jól tudunk együtt működni, szeretjük egymást, jól dolgozunk együtt, és én azt gondolom, hogy ha ezzel a csapattal nem, akkor nem lesz már olyan csapat, amivel meg fogjuk ezt tudni oldani, és szinte biztos vagyok abban, hogy ezt nekünk meg kell tudni csinálni ebben a ciklusban. Mindenki nagyon koncentrált, mindenki nagyon oda teszi magát, folyamatosan fejlődnek a srácok. Ezt hozzá kell tenni, hogy ez egy fiatal csapat, szóval 24 talán ilyen idősek a csapattársai, most bocsánat, nem tudom pontosan, de nem olyan
te
jó.
Te vagy a rangidős.
Én vagyok a rangidős, de hogy 23-24 évesek, és ők is évről évre rengeteget fejlődnek. Ugye Szemi már ott van a világ, Szemes Gergő már ott van a világ elején, és az Andor is most az Európa-bajnokságon megverte az egyesként, vagy akkor azt hiszem a világlista a kettes vagy hármas helyen álló olasz Bianchit a nyolcadításra, ami egy hihetetlen eredmény. A Tóth Gergő világbajnok olasztól kapott ki szintén a nyolcadításért két tussal. Szóval, hogy nagyon ügyesek a srácok, Szemi világbajnoki érmes, és szóval, hogy és folyamatosan fejlődnek. Edzésről edzésre, hétről hétre oda tesszük magunkat, és tényleg egyre jobbak vagyunk, és ez a fejlődés kell ahhoz, hogy ezt a kvalifikációs időszakot sikeresen tudjuk venni, ezt az akadályt majd, és teljesen biztos vagyok abban, hogy ez a csapat ez meg fogja tudni oldani ezt a feladatot.
A távirati irodának ma elemezte a szövetség, illetve annak vezetője a szerepléseteket, így szól. Hetedikén zárt a Dósa Szemes Tóth Mihály férfi törnégyes, és ezzel ugyan nem tudta megismételni tavaly bravúros teljesítményét, amely bronzérmet nyert. Ugyanakkor az, hogy az első nyolcban fejezte be a versenyét, semmiképpen nem nevezhető kudarcnak, sőt, azt jelzi, hogy a válogatott stabilizálta a helyét a bő élcsoportban.
Ezzel nem tudom, ki írta, de teljesen egyetértek vele. Nem írhatott volna ennél objektívebben igazából a teljesítményünkről, teljesen egyetértek, és ez így van.
11. helyen állsz a világranglistán, ezt ma reggel néztem meg, hogyha valaki ma délelőtt nem előzött meg, akkor még mindig ott állsz, ami mire lehet elég? Ugye beszéltünk arról, hogy miként lehet csapatként kvalifikálni az olimpiára, miként lehet egyéniben.
Én erről beszélni sem akarok. Tényleg, én erről beszélni sem szeretnék, én nekem nem az egyéni kvalifikáció célom. Az biztos annyiban fontos az egyéni világranglista, hogyha kiítunk csapattal, akkor jó, hogyha nem 32-es, 3-as, 4-es, vagy 20-valanyas helyen vagyunk rangsorolva a versenyen, az egyéni versenyen, hanem igenis elő vagyunk rangsorolva, illetve amiatt is nagyon fontos, mert ugye a világkupa versenyek azok ilyen háromnapos formátumban vannak megterendezve, péntek, szombat, vasárnap általában, és hogyha nem vagyunk 16-ban a világranglistán, akkor le kell vinni egy pénteki napot, le kell vinni egy szombati napot, és akkor utána vasárnap jön a csapatverseny, ami a kvalifikáció szempontjából a legrelevánsabb nap, és egyáltalán nem mindegy az, hogy az ember egy napos verseny után áll ott vasárnap, vagy egy kétnapos verseny után áll ott vasárnap a csapatversenyen, ugye mondhatni a kvalifikációs időszakban a legfontosabb napon. Ilyen szempontból releváns az egyéni világranglista valóban, de én nem szeretném, hogy a kvalifikáció szempontjából az egyéni világranglista legyen releváns, mert akkor az azt jelenti, hogy csapattal nem állnak jól a dolgaink, és nekem a kvalifikációs időszakban teljes mértékben a csapaton, a csapat teljesítményen lesz a hangsúly, nem egyéniben szeretnék kijutni. Nyilván az olimpián szeretnék egyéniben is és csapatban is jól szerepelni, amihez fontos a világranglista helyezés, de a kvalifikáció szempontjából nem tartom az előbb elmondottak alapján annyira relevánsnak.
Dósa Dániellel beszélgetünk, és hogyha valaki megpróbál az interneten hosszabb Dósa Dániel interjúkat keresni, az szedje össze magát, mert nem nagyon van. Miért nem nyilatkozol? Ezek az ilyen flashek, hogy megtettünk mindent, sikerült, nem sikerült, ezek megvannak ilyen 1 perc, és, tehát 0-30 és 1-10 között, de nem nagyon szoktál hosszabb interjúkat adni, ez ilyen introvertált személyiségre utal, vagy nem keresnek az újságírók?
Hát egyáltalán nem vagyok introvertált. Régebben volt egy ilyen, nem tudom, egy ilyen bizonytalanságom, hogy tudok-e jól beszélni, vagy nem beszélek annyira jól interjúkban. Szerintem a külső visszajelzések alapján azt mondhatjuk, hogy elég jól sikerül összeszedem a gondolataimat. Az az igazság, hogy megint csak azt tudom mondani, amit egy pár gondolattal ezelőtt elmondtam, hogy a magyar vívás az olyan egy hihetetlenül erős sportág, hogy ahhoz, hogy az ember releváns legyen benne, ahhoz nagyon komoly eredményeket kell elérni. Én teljesen megértem az újságírókat, hogy eljönnek egy sajtóedzésre, vagy egy sajtónyilvános eseményre, egy Európa-bajnokság, világbajnokság, vagy olimpia előtt, akkor a Szilágyi Áronnal, Szatmári Andrással, férfi párbajtőrözőkkel, vagy Muhari Eszterrel, háromszoros világbajnok női karcsapattal szeretnének beszélni. Hát olyan eredménydömping van ebben a sportban, hogy ez valami hihetetlen, és nagyon-nagyon büszke vagyok erre a sportágra. Nem tudom hibáztatni őket, hogy nem a most már kétszeres világbajnoki bronzérmes Dósa Dániellel szeretnének interjút csinálni. Nagyon szívesen nyilatkozom mindenkinek mindig a szolgálat, hogy ott vagyok.
És miért nem hallgatod vissza a saját interjúidat?
Hát ez egy jó kérdés. Ezen majd változtatunk.
Mennyire vagy jelen a közösségi médiában?
Ez már megint egy jó kérdés. Jelen vagyok, igyekszem odafigyelni rá. Ugye tudom, hogy a mai világban a sportoló értékét, azt ugye elsősorban nyilván az eredményesség az, ami meghatározza, de nagyon sok olyan visszajelzést kaptam már, hogy ugyan rettenetesen szimpatikus ember vagyok nagyon sok szponzornak, de hogy igen, social médián egy kicsit jobban kéne bemutatnom magamat, hiszen nagyon jó sztorim van, nagyon tudnak azonosulni vele az emberek, hogyha valakinek négy szem közt elmesélem, akkor mindenki, Jézusom, nagyon menő, tök jó, nagyon ügyes vagy, nagyon büszke lesz magadra. De hogy ezt valahogy jobban át kéne tudnom adni az embereknek. Nem egy ennyire egyszerűen, ugye nagyon, hát hogy mondjam, biztos mindenkinek megvan az a határa, mennyit szeret kirakni magáról a nyilvánosság elé. Nekem ez a határ eléggé szűk, de igyekszem a social media jelenlétet is építgetni.
Nincs valaki a környezetedben, az egészen szűk környezetedben, aki tudna segíteni ebben a témában?
De van, hát hogy ne lenne a feleségem is, amúgy ezzel foglalkozik részben, szóval, hogy persze ő nagyon profi benne, hogy ezeket meg tudná csinálni, tudnánk egy kicsit jobban csinálni. Én azt gondolom, hogy ez jönni fog, ahogy egyre eredményesebb leszek, úgy egyre több jó, releváns anyag fog készülni, akár mint ez az interjú, amiket ki lehet rakni, amiket az emberek meghallgatnak, és egyre több és több embert kezd majd érdekelni az én sportolói karrierem, és ez szépen majd így magától épülgetni fog. Természetesen nekem is van benne ebben munkám, igyekszem folyamatosan jelentést adni gyakorlatilag ezeken a felületeken a versenyekről, az eredményekről, arról, hogy mi a helyzet, hogy állunk, a sikerekről nyilván mindig beszámolok, igyekszem a kudarcokról is, hogy azért ne legyen annyira egyoldalú ez a kommunikáció, és őszinte legyek a helyzetekkel kapcsolatban, és igen, ez jó meglátás, és többször megkaptam már ezt a kritikát, még hogyha nem is kritikaként fogalmaztad meg, de erre valóban jobban oda kell figyelnem, és remélem, hogy tényleg így magától, ahogy az eredmények jönnek, úgy majd ez a jelenlét is komolyodni fog.
Hogy kapcsolsz ki? Mondjuk Punani Masszív koncert?
Igen, nagyon szeretem őket. Többek között, de a magyar zenét is ugye nagyon sok előadó van, akiket imádok, szóval, hogy akár úgy is. Egy nagy szerelmem a vitorlázás. Nagyon-nagyon szeretek vitorlázni.
A sport most lett vége a kék szalag.
Igen, tudom, de nem követtem, mert ugye kint voltunk, ugye Hongkongban is, és hát ugye a versennyel foglalkoztam. De inkább ez a hobbi vitorlázás, szóval nem a sportvitorlázás, hanem tényleg ez a menjünk ki a vízre, húzzuk fel a vitorlát, kicsit pörgessük meg a hajót, és utána meg hallgassunk zenét, ugráljunk, strandoljunk. Azt nagyon szeretek, illetve illetve igazából otthon lenni, jelen lenni a feleségemmel, illetve a kiskutyánkkal, az is nekem nagy kikapcsolódás, illetve ami nem újdonság már, de ami nagyon sok nehéz helyzettel segített már megküzdeni, illetve nagyon ki tud kapcsolni, az a futás. A futás az egy ilyen, hát nem újabb már, mert több éve futok, de hogy az még ilyen furcsa lehet, hogy futással pihenek, de ugye nekem a vívás ugye meg egy nagyon mentálisan nagyon megterelő sport, és ezért nekem inkább olyan pihenési formák tetszenek, amik ugyan fizikálisan lehet, hogy megerőltetőek, de olyan szinten elvonják a figyelmemet, hogy ne tudjak a víváson gondolkozni. És ugye a futás is ilyen, a vitorlázás is ilyen, ott folyamatosan figyelni kell, és akkor igazából így nekem az a pihenés, amikor nem tudok a víváson gondolkozni, és a víváson morfondírozni, hanem teljesen le tudom kötni a figyelmemet.
Dósa Dániel, köszönjük szépen!
Nagyon szépen köszönöm.
Dósa Dániellel az elmúlt órában Szegő Tibor beszélgetett.
Ez a Sport délelőtt. Minden hétvégén 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
Up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangarewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. It's time for Africa. Listen to your guide, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. If I'm a spot over, people are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. Anawa, ah, ah. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa.
Let's run for cover. What if I'm the only hero left? You better fire off your gun once and forever. He said, go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow's sun. And tell the others to go singing like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. We are the heroes of our time, but we're dancing with the demons in our minds. We are the heroes of our time, heroes, oh, oh, but we're dancing with the demons in our minds, heroes, oh, oh, we are the heroes of our time, heroes, oh, oh, but we're dancing with the demons in our minds, heroes, oh, oh, the crickets sing a song for you, don't say a word, don't make a sound. Life's creation. I make worms turn into butterflies. Wake up and turn this world around in appreciation. He said, I'll never left your side. When you were lost, I followed right behind. Was your foundation. Now go singing like a hummingbird. Greatest anthem ever.
Közös élmények, a magyar sport a legjobban. Budapesten az FM 105.9, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
Bárcsak olyan végtelen lenne. 18 voltam, még gyerektán. Kanyar volt nekem az óceán. Én voltam a király a vidéken. Jött egy lány, pedig nem kértem. Féltem tőle, ő nagyon más. Ellentétek közt vonzódás egy életre. Megtanultam, mit jelent a beléd bolondultam. Bárcsak olyan végtelen lenne, mint a Duna szép nyári este. Bárcsak olyan nem hallott nemet, mai napig hallom, ahogy nevet. Kéz-kézben néztünk az égre, elmentek a többiek végre. Ketten maradtunk a kék vizen, csillogott a hold és az én szívem. Majdnem eltépte az éjszaka, egy szó maradt csak a bátszava. Bárcsak olyan végtelen lenne, mint a Duna szép nyári este. már csak olyan végtelen lenne. Volt ott bár igazán jó napunk, én nagyon hittem benne, hogy jók vagyunk. Elmondom minden lánynak, aki engem elátkozott, hogy a szívem majd megállt, érted, úgy dobogott. Úgy dobogott. Úgy dobogott. Úgy dobogott. Bár csak olyan végtelen lenne. Bár csak olyan végtelen lenne, mint a Duna szép nyári este. Bár csak olyan végtelen lennél, hibáimmal átölelnél. Bár csak olyan végtelen lenne, mint a Duna szép nyári este. Bár csak olyan végtelen lennél, mint akkor ott a kék tíznél.
Sport délelőtt a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.